hogy minden, szinte mindenkit megkerestek ajánlattal, tehát akkora pénz érkezett, hogy, azt el kellett valahogy költeni, és hát nekem van olyan tulajdonos, tudatosan nem mondok nevet, mert nem hatalmazott föl, aki elmondta, hogy őt megzsarolták.
2018 és 2021 között 7,45 milliárd forint, vagyis körülbelül 20 millió euró érkezett Erdélybe.
Még mindig van egy nagyon jelentős tétel, 1,6 milliárd forint, aminek a sorsát tudjuk, hogy visszajött Budapestre, de hogy Budapesten mi lett vele, azt nem tudjuk.
Forint milliárdokból építették éveken keresztül az erdélyi magyar média birodalmát, az eredmény mutatósra sikeredett. Egy tucatnyi megszüntetett, nyomtatásban már nem megjelenő lap, kirúgott újságírók, forint milliárdok elköltve. Ennek a fekete lyuknak ment neki az idén az UH.ro és a Magyar Hang közösen azért, hogy végre a kezdeti döbbenet után, bár beszéljünk erről, hogy ez döbbenet volt-e vagy sem, tiszta víz is kerüljön a pohárba. Sziasztok, ez itt a Miközöd, én Kis Anna vagyok, és üdvözlök mindenkit a Miközöd harmadik évadának első interjú beszélgetésén. Mindjárt bemutatom a meghívottjaimat is, de előtte ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, bárhol is hallgatsz minket. Bár a nyáron találkoztam sokatokkal, akik meglepődtek azon, hogy YouTube-on is van tartalom, és nem csak podcast, nem csak interjú, hanem videós tartalom is, úgyhogy ha van még valaki ilyen, akkor annak ajánlom megnézni a YouTube csatornánkat is. A következő közérdekű infom, hogy Patreonon továbbra is támogathattok minket, sőt, kérünk, hogy tegyétek, mert ez tudja biztosítani a működésünket a jövőben is, és itt külön megköszönném azoknak is, akik a nyár folyamán kitartottak mellettünk. És hát ne felejtsétek, aki a patronálunk, az ezeket a beszélgetéseket nézheti is, nem csak hallgathatja. Illetve az utolsó közérdekű infón pedig az, hogy a nyáron végre sikerült beegyeztetni a Miközöd Egyesületet, amely egy non-profit szervezet, így hogyha esetleg nem tudnátok bevállalni azt, hogy havi rendszerességgel támogattok minket, de néha azért megtennétek, akkor az Egyesületünk bankszámlájára nagy szeretettel várjuk ezeket az utalásokat, és ehhez pedig minden hasznos infót megtaláltok a leírásban. Na de akkor kezdjük is a mai beszélgetésünket. Itt van ma velem Pál Edit Éva, az UH.ro főszerkesztője. Szia Edit!
Üdvözlök mindenkit!
Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója. Szervusz Csaba!
Sziasztok, üdvözlet!
És Egyed Ufó Zoltán, az UH.ro újságírója. Szia Ufó!
Szevasztok!
Üdvözöllek benneteket az évad első Miközödében. Nem mennék nagyon messzire vissza a történetek kapcsán, egy ilyen impresszióra vagyok kíváncsi. 2022. októberében jelentette be a médiatér, hogy megszüntetik a nyomtatott lapjaikat. Mi volt a ti első reakciótok erre, amikor ezzel a hírrel találkoztatok? Mi volt az első dolog, ami eszetekbe jutott, amikor ez a hír szembe ment veletek?
Nekem az első reakcióm a gyász volt. Tehát, hogy azt egy ilyen szomorúság fogott el, nem csak olvasóként is, illetve újságíróként is, hogy az a pálya, amelyet valamikor pályakezdőként olyan ragyogónak láttunk, meg udvarhelyen különösen jól működő volt, illetve jól működő újságok, jól működő rádiók és televíziók voltak, az tovább lépett egyet a koporsó fele. Ezt éreztem, hogy egyre közelebb vagyunk valaminek a végéhez, és hogy egyre szűkül az a terep, a nyilvánosságnak a terepe, ahol ki lehet mondani dolgokat, még akkor is, hogyha tudtuk, hogy nem teljesen független médiáról van szó. Ugye létezik az a jelenség, hogy legalább az ellenfélről ki lehet mondani dolgokat azokban az újságokban, azokban a médiatermékekben, ahol pártfüggő sajtó működik.
Én őszintén szóval megdöbbentem. Van egy angol mondás, ami azt mondja, hogy aki kalapácsnak érzi magát, az mindent szögnek lát. Hát én, amióta lapigazgató vagyok, azért mindent forintokba meg számokba látok. 35 embernek adunk fizetést minden hónapban, és látom, hogy ez mennyire nehéz, és egyszerűen nem értettem, hogy hogy lehetett 10 milliárd forintot kidobni az ablakon. Tehát, hogy itt akkora brutális mennyiségű pénzt kaptak, hogy egyszerűen nem értettem, hogy miért kell bezárni. Tehát ez, hogyha jól csinálták volna, 50 évre biztosította volna az erdélyi magyar sajtónak a túlélését, és nem értettem, hogy mi történt, és hogyan lehetséges ez.
Ufó, te hogy érezted magad?
Én nem emlékszem már, hogy pontosan mit gondoltam akkor. Nagyon rövid a memóriám, de azt tudom, hogy utána egy picivel beszélgettük a sajtós kollégákkal, hogy lassan nincs már hely, ahova menni dolgozni. Tehát, hogyha ha véletlenül fel akarok mondani valahol, mert éppen nem tetszik valami, hát nincs hova átvenni.
Ezt Magyarországon már 10 éve éljük, ezt a helyzetet, úgyhogy welcome to the real world.
Az a gond ezzel, hogy a fiatalok is elveszítik a lelkesedésüket. Korábban, amikor én felvételiztem az újságírói egyetemre, 25 helyre 75-en voltunk. És tudok olyan újságírót, aki újságíróként dolgozik, és 3-szor próbálkozott legalább bejutni az egyetemre. Nagyon profi, de nem sikerült neki. Végén azt hiszem negyedszerre sikerült, vagy nem tudom, nagyon sokat szóra sikerült, annyira nagy volt a jelentkezés, és most lassan szűnik meg az újságírói szak az egyetemen. Tavaly egy gyakornokunk iratkozott be, és azt hiszem, hogy 4-en indultak, és 3-an maradtak.
Igen, és közben ugye az a jelenség van, hogy az újságíróból ilyen mikrofonálvány lesz, ő megkapja az előre megírott kérdéseket, amiket fel kell tegyen a politikusnak, a meghívottaknak, és ennyi az ő feladata sajnos.
Igen, és elküldi e-mailben ezeket a kérdéseket. Nagyon gyakorinak látom ezt a jelenséget, hogy nem csak, hogy nem a saját kérdéseit teszi fel az illető, vagy lehet, hogy a saját kérdéseit, de e-mailben küld el olyan jellegű kérdéseket, amikre nagyon fontos lenne az azonnali reakció. Tehát az, hogy az újságíró és a megszólított, a megkérdezett között legyen egy valódi beszélgetés, valami interakció. De nincsen, otthon megírja szépen a válaszait az illető, visszaküldi az újságnak, és másnap megjelenik. Ilyeneket is lehet látni. Interjú alanyok mesélik.
Ez egy nagyon jó téma arra, hogy milyen hosszú távú kifutása is van, vagy lehet egyáltalán hatása, impaktja annak, hogy ennyire átalakult az erdélyi magyar média. De én most egy kicsit visszalépnék a múltba, és nyilván ti most az elmúlt hónapokban nagyon sokat dolgoztatok azon, hogy felderítsétek, hogy pontosan hova is mentek ezek a pénzek, ki és hogyan költötte el őket, de én azért kíváncsi lennék erre a folyamatra is. Itt ugye valamikor ezek a sajtóorgánumok, még hogyha politikailag közel is álltak akár párthoz, akár szervezethez, azért 10-15 évvel ezelőtt talán elmondhatjuk, hogy többé-kevésbé függetlenek voltak. Most ugye beindult egy folyamat valamikor a Fidesz Orbán Viktor rájöttek, hogy óriási hatalom a sajtó és a sajtó nyilvánosság, és akkor ezt valahogyan a saját maguk malmára kéne hajtani ezt a vizet. És volt egy beszélgetésetek is, nektek egy videóinterjútok, amit hárman készítettetek, abban is szó volt már erről. Egy kicsit arra kérnélek, hogy meséljetek erről a körülbelül 10-12 éves folyamatról, aztán persze külön kiemelve ezt a 18-21-es periódust, amiben ez az irdatlan mennyiségű pénz jött. Mi történt az erdélyi magyar sajtóval, hogyan került ennyire a magyar kormánynak a keblére?
Én kezdeném azért, mert egy kicsit visszaugranék az időbe. Tehát 2002-ben Orbán Viktor elvesztett egy választást egy viszonylag jókor, vagy egy, én ezt kimerem mondani, egy jó kormányzás után. Akkor volt ez az úgynevezett polgári korszak Magyarországon, amikor ezt még komolyan gondolták, voltak eredmények, és egy mozgósítási kampányban alulmaradt a Fidesz, és elvesztette a választásokat. És én úgy tudom, hogy akkor ezt a Fidesz vezérkara, hát értelemszerűen Orbán Viktorral az élen, a sajtónak tulajdonította, hogy nem volt megfelelő mennyiségű sajtójuk, és ezért buktak el, és akkor nekifogtak egy ilyen tudatos építkezésnek. Ennek lett az a végeredménye, ami ma már világosan látszik, hogy van egy KESMA nevű kelet-európai sajtóér alapítvány, ami több mint 500 sajtóorgánumot tartalmaz, újságokat, televízióállomásokat, az összes rádió, tehát Magyarországon nincs olyan kereskedelmi rádió, ami ne tartozna ehhez a konglomerátumhoz jelenleg. Aki sugároz is, már a klubrádiónak elvették a frekvenciát, az már csak interneten létezik. Szóval létrehoztak egy ilyen hatalmas sajtókonglomerátumot, de őket nem érdekelte akkor Erdély. Ennek az egész folyamatnak az az érdekessége, hogy egy kis erdélyi párt, az Erdély Magyar, nem is tudom, hogy mi a neve, mert már képtelen vagyok megjegyezni, Nemzeti Tanácshoz kötődő politikai párt.
Néppárt.
Néppárt.
Egy magyar
igen,
néppárt.
Megirigyelte ezt a dolgot, és hát ők jóba voltak, ugye Tőkés László nagyon jóba volt Orbán Viktorral, és ők kezdtek házalni ezzel a az ötlettel, hogy hát ha nektek van Budapesten, akkor nekünk is legyen Erdélyben. És amikor a 2010-ben a Fidesz hatalomra került, akkor megjelentek Budapesten ilyen nagyévű elképzelésekkel, hogy hát akkor be kellene vásárolni újságnak, amit majd ők nagyon jól el fognak igazgatni. Akkor egyébként megint csak egy rossz periódusa volt az erdélyi magyar médiának, mert éppen bezárta az Erdély Napló, és a Krónika is súlyos anyagi nehézségekkel küzdött, és akkor azt az ötletet is hozták, ezt a néppártos udvarhelyiek kapták ezt a fülest, hogy eladó az akkor udvarhelyi híradó néven működő, hát akkor már egy ilyen konglomerátum volt, mert ha jól emlékszem, már három vagy négy ilyen újság volt, tehát volt a Gyergyói Hírlap, Vásárhelyi Hírlap, Csíki Hírlap és udvarhelyi híradó. És hát akkor a Fidesznek lett pénze, mert kormányra kerültek, és a sors iróniája egyébként, hogy megvették ezeket az újságokat, de soha nem lett igazából a néppárté. Tehát a néppárt jött az ötlettel, de a Fidesz beleszeretett abba, hogy hoppá, hát akkor milyen jó, hogyha nekem is van egy sajtóm Erdélybe. És igazából az az elképzelés, amit ők ott gondoltak, hogy akkor most itt milyen jó, mert lesz egy csomó újságuk, az csak talán az Erdélyi Napló esetében valósult meg. Az Erdélyi Napló az elég sokáig ilyen tőkés közeli orgánumként, heti lapként működött, de a Krónikában nem volt érdemi beleszólásuk, és hát a székelyföldi lapokban sem. Tudom azt, hogy elég sokat házaltak ezért Budapesten, és panaszkodtak, hogy az udvarhelyi híradó nem elég barátságos a néppártos politikusokkal, meg a vásárhelyi hírlap is milyen csúnyákat írt, meg stb. És erről mindig lepattantak. Orbán egy olyan rendszert hozott létre, hogy egymásnak dobálták a labdát. Tehát amikor Orbán Viktornál panaszkodtak, akkor mondta, hogy hát Liszkai Gábor, aki a média guru volt, és jelenleg is ő vezeti a Kesmát Magyarországon, annál kell panaszkodni. Amikor a Liszkai Gáborhoz nagy nehezen bejutottak, akkor azt mondta, hogy hát Orbán nem mondta nekem, hát mit akartuk. És így ketten egymásnak dobálták a labdát, és végül is nem lett egy néppártos sajtóorgánuma ez az egész történet. Ami viszont közös volt végig, vagy majdnem végig, hogy az újságírók ebben a történetben soha nem kerestek jól. Tehát elképesztő mennyiségű magyar közpénz kiment Erdélybe, de valahogy soha nem az újságírókhoz került, hanem más prioritások alapján másképp osztották ezeket a pénzeket.
Én arra sem emlékszem, hogy lett volna politikai befolyásoltságuk az újságíróknak abban az időben. Tehát nem emlékszem, hogy bárki panaszkodott volna, hogy pedig volt nagyon sok ismerősünk akkor is az udvarhelyi híradónál, és senki nem panaszkodott, hogy valahonnan valaki felülről leszólt, hogy valamit meg kellene írni. Tehát létezett akkor egy ilyen viszonylagos függetlenség. Nem volt átpolitizálva olyan szinten, ahogyan most van például a magyar média is, vagy egyáltalán a közgondolkodás is át lett politizálva. Mindenki valahová tartozik, most már Erdélyben is, vagy jobb, vagy bal oldalra. Korábban ez nem létezett. Helyi ügyekkel foglalkoztak az újságok, és a helyi politikai érdekek befolyásolták maximum, nem az ilyen nagy politikai érdekek.
Nem emlékszem arra, hogy mondjuk bármilyen RMDSZ-es politikusról vagy polgármesterről történt volna tényfeltáró anyag, hogy hogyan nyúlt bele a Mézesbödönbe, vagy miket csinál. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy az volt a módszer, hogy konfliktusokat ne vállalni föl, hanem egy ilyen lavírozós lábvíz, langymeleg lábvíz újságírást csinálni.
Hát voltak ilyen bűnügyekkel foglalkoztak, vagy inkább erre az oldalra mentek el, ha jól emlékszem, mert ez már azért régen volt, hogy ilyen helyi közbiztonsággal foglalkoztak, ami akkor itt egy konfliktusos terep volt, és inkább a helyi maffia, meg a lakosság közötti konfliktus volt, vagy egy ilyen, korábban, ha jól emlékszem, volt egy közjegyző, akivel ilyen, volt egy lakásmaffia, amit felszámoltak, és ezek a témák ott is, ahogy nálunk is megjelentek. De nem, valóban nem volt az, hogy különösebben neki mentek volna a politikusoknak, viszont az emberek mindennapi életéhez tartozó apró cseppő ügyekkel, mikor nyit ki, mikor zár be, mikor veszik el, mikor adják vissza, ezekkel foglalkoztak, és ilyen szempontból nem befolyásolták annyira a közvéleményt a politikai szempontból.
Nem emlékszem olyanra is, hogy politikusoknak neki mentek. De ez valójában újságíró függő dolog volt. Tehát, hogyha volt egy olyan újságíró, aki neki akart menni, vagy neki mert menni egy politikusnak, elvileg neki mehetett. Én nem tudok arról, hogy valaha valaki azért ment volna el onnan, mert nem hagyták, hogy neki menjen egy politikusnak, vagy egy bárkinek. És még az elmúlt években is, az elmúlt, mit mondjak, 3-4 évben is tudok konkrét eseteket, amikor, nem tudom, Kozán neki ment Borbolynak például, vagy függetlenül attól. Azt még hozzátenném a Csabának a gondolatához, hogy a néppárt valószínűleg azért nem kapta meg ezt a csomagot, mert közben a Fidesz kiszeretett a néppártból, és összejött az RMDS-szel. Tehát itt
igen, nem hozták az eredményeket a választásokon, és így Orbán látta, hogy ez egy tutyi-mutyi társaság, nem kell nekik lovat adni, mert nem biztos, hogy el tudnak vele lovagolni a célig.
Lehet. Lehet, hogy ezért, nem tudom, hogy miért. Vagy lehet, hogy azért is, amit mondtál az előbb, hogy a Fidesz megkedvelt, és azt mondta, hogy nem adjuk ki a kezünkből. Mert valójában az RMDS-nek sem adta oda. Tehát én soha nem éreztem ezt, hogy mondjam, konkurenciaként el tudom mondani erről a lapcsaládról, hogy soha nem éreztem azt, hogy az RMDS-nek az erős propagandáját nyomatná, vagy a Fidesznek a propagandáját nyomatná. Azon kívül, hogy vannak ezek a kötelező körök, hogy megkérdezzük a polgármestert, hogy mit tud mondani mondjuk egy beruházásról, és akkor a polgármester szépet mond magáról, vagy a pártjáról. Ezek benne voltak, de nem éreztem soha azt, hogy ilyen agymosás szintű...
Nem oligósították el az Erdély Magyar Médiát.
Mondhatjuk így is, igen.
A választásoknál felbukkant egy PR cikk, amiben nem volt kérdés feltéve, úgy jelentek meg a válaszok, de ezen túl választások közötti időszakokban annyira nem volt jellemző ez, hogy kiszolgálták volna a hatalmat.
Én azért emlékszem például a Krónikánál, amikor Márki-Zay elment Kolozsvárra, ott azért elég durva címlapok meg jegyzetek jelentek meg, tehát kritikus pillanatban azért lecsapott a pártökle, de azt nem tudom, hogy ez budapesti kérés volt-e, vagy a helyi újságíró gondolta úgy, hogy ezt szeretnék Budapesten, és akkor megvalósította, meg sem érkezett kérést. Ezt nyilván nem tudjuk megállapítani.
Én emlékszem erre a cikkre, és én is ezt az egyet tudnám mondani, ami ilyen volt, hogy így néztem az eseményt online, és olvastam a cikket másnap, és néztem, hogy ugyanarról az eseményről van szó, amit én is láttam. Tehát ez az egy volt. Egyébként más ilyen cikket nem ritkán lehetett látni.
Ritkán, és én találtam egyet most a tavasszal, a kegyelmi botrány után jelent meg, akkor, amikor Magyar Péter nagyon erősen a színre került. Már napok óta zajlott a nagyon heves hangulat Budapesten, Magyar Péter körül, és akkor azt mondtam, én a kíváncsi vagyok, hogy ebből mi folyik át az erdélyi magyar sajtóba, és az volt az érdekes, hogy a Krónikán jelent meg egy cikk olyan reggel 10 körül, amiben egy elég hosszú cikk, aminek az elején ilyen nagyon tárgyilagosan leírják, hogy ki a Magyar Péter, ezt követően pedig nagyon-nagyon hosszan ecsetelik, hogy milyen ocsmányságokat követett el Varga Judittal szemben. Tehát, hogy így nagyon összhangban éreztem azzal, amit akkor ugye éppen a magyar kormány próbált nagyon erősen kifele kommunikálni, hogy jó, arra menjünk rá, hogy ez mégiscsak egy nőverő valaki, vagy legalábbis bántja a feleségét. Én meg voltam szentül győződve, hogy ezt akkor Budapestről küldték, hogy ez így kell kinézzen, és akkor a nap folyamán meg fog jelenni az összes többi lapnak az oldalán is. És este, amikor újra felmentem megnézni, akkor már nem volt ott a cikk. Tehát ezt valaki kitalálhatta magától, hogy megírja, és leszóltak neki, hogy ne, nem kell, meddig nincsen nagy baj, addig nincs, amit írni róla. Addig ne jöjjön be ide semmi info. Ezt néztem 3 napon keresztül, hogy erről aztán lett egy videó is, hogy az erdélyi magyar sajtóban mi jelenik meg Magyar Péterről. És hát a médiatér konglomerátumnál semmi sem jelent meg.
Igen, ameddig nincs tétje a dolognak Erdélyben, de amíg a Fidesz tudja, hogy 90x%-ban rászavaznak, addig, és ez végül is egy jó hír, ezt a nagyon stupid propagandát nem kezdik elnyomni. Majd várjuk meg, hogyha tényleg lesz 9 választókerület Erdélyben, és tényleg lesz tétje a választásoknak, akkor mi fog történni, de valószínűleg ők azt mondják, hogy a biztos nem kell bolygatni, ami biztos, azt ne zavarjuk meg a fejüket, hogy esetleg elgondolkodjanak, hogy ha ennyire szidják, akkor ki a franc lehet ez a Magyar Péter, inkább hagyjuk őket a csendes tudatlanságba, mert úgyis ránk szavaznak.
Pontosan én is erre gondoltam, hogy meg egyáltalán kezdjenek el gondolkozni, jöjjön csak közvetlenül Magyarországról az, ami jön az M1-en keresztül, az biztonságosan bejut az erdélyi magyar háztartásokba, és nem kell esetleg teret adni annak, hogy önállóan elkezdjenek az erdélyek gondolkodni ezen, valami újságíró pont felháborodjon, és az ellenkezőjét írja meg.
Azért, hogyha visszakanyarodnánk még egy kicsit erre a periódusra, amikor még többé-kevésbé szabad volt a sajtó Erdélyben, ti hogy látjátok akkor, mekkora ráhatása, befolyása volt az RMDSZ-nek az erdélyi magyar sajtóra? Milyen sajtója volt az RMDSZ-nek ezelőtt 10-15 évvel?
Hát ezt ti jobban tudjátok, de amit én Budapestről látok, az, hogy azért az RMDSZ-nek van egy fegyvere, a Kommunitás Alapítvány, ami osztja a pénzeket. Tehát a magyar sajtó, az erdélyi magyar sajtó, az a Bukarestből érkező román adólejek lélegeztetőgépén élt, és az volt, az RMDSZ azzal tudott hatni a sajtóra, hogy kinek adott és kinek nem adott. Tehát aki nem volt barátságos, az nem kapott, Erdély Napló például szerintem soha vagy nagyon ritkán kapott, és azok kaptak, akik az RMDSZ politikusoknak megfelelően módon írták az újságot. Népújság, Hargita Népe, stb. Tehát, hogy volt egy román állami támogatás, amit az RMDSZ-t osztott el, és ez neki biztosította az örökös pozícióját az ottani sajtóba, és ehhez jött egy konkurencia Magyarországról, mert most már a magyar állami támogatás nagyobb, mint amit a Kommunitás kioszt. És ezért veszélyesnek tűnhetett ez egy ideig. Szerintem ez is közre játszott abban, hogy nagyon gyorsan kiegyezett a Fidesz és az RMDSZ, tehát amikor az RMDSZ észrevette, hogy hoppá, baj lehet, akkor gyorsan megegyeztek a Fidesz-szel. Ebben az is segített, hogy Markó Béla után egy olyan elnöke lett az RMDSZ-nek, aki a Fideszt sokkal jobban szerette. Ugye Markó Bélának voltak ilyen baloldali MSZP-s kötődései, vele nehezebben volt elképzelhető ez az alkú. A mostani RMDSZ vezetés és a mostani Fidesz, vagy hát az örökös Fidesz vezetés, mert ott nem nagyon vannak változások, azok a pragmatizmus fele mozdultak el, és a pénzszerzési lehetőség, vagy a hatalom megtartása az fontosabb az ideológiai vonalnál, és így gyorsan meg tudtak egyezni. De én nem emlékszek olyan pillanatra az erdélyi sajtóban, amikor ne lettek volna anyagi problémák, ezt különböző forrásokból ne finanszírozták volna, tehát azért voltak korábban is magyar források, a Bethlen Gábor alap, vagy korábban még az IÉS közalapítvány adott az erdélyi magyar sajtónak, de ő is az RMDSZ-el egyeztetve adta, tehát aki fekete listán volt, az se Budapestről, se Bukarestből nem kapott pénzt, és így nagyon nehezen élte túl ezt az időszakot. Akik túlélték, azok megkötötték a maguk kompromisszumait.
Én kicsit kiegészíteném, amit Csaba mond, ezzel a Kommunitás Alapítvánnyal, mert láttam valamikor a számokat, nem emlékszem pontosan, mert rossz a memóriám, de a legtöbb sajtóorgánumnak ilyen minimális összeget adtak, ilyen 2000 lej, 3000, 5000 lej, tehát nem voltak akkora tételek, hogy valaki ebből fent tudta volna tartani magát, kivéve volt néhány nagyobb sajtóorgánum, amelyiket ezen keresztül láttak el, az Erdély TV, azt hiszem a Janovics Alapítvány, vagy valami ilyesmi, de nem vagyok biztos pontosan a nevekben, s az összegekben. Volt egy időszak, amikor de ez még régebb, a Transindex kapott nagyobb összeget talán, de nem volt sok sajtóorgánum, amit az RMDSZ tartott volna el így a Kommunitás Alapítványon keresztül. Valószínűleg más csatornákon keresztül tartott el. Például a Hargita Népét a Hargita Megyei Tanács pénzeli, mert hozzájuk tartozik. A Népújság, tudom, hogy a Maros Megyei Tanácstól kapott egy időben valamennyi pénzt, de azt nem láttam át soha, hogy ők miből élnek. De nem, ez a Kommunitás Alapítványos dolog, ez nem volt annyira fontos pénzforrás a lapoknak, hogy emiatt bármit is csináljanak, vagy ne csináljanak. Mert sok újságíró kollégával beszélgettem, és azt mondták, hogy hát letoljuk a kommunitást, az a két heti nyomdára nem elég az, amit adnak évente, és akkor azért nem érdemes lefeküdni nekik, de az RMDS azért innen-onnan csurgatott pénzeket. Én amíg ott dolgoztam, igen, a MASZOL kapott még az
Progressz
RMDS.
alapítványon keresztül, igen.
Még az Új Magyar Szónál dolgoztunk, vagy azelőtt a Riportnál dolgoztam, ott is RMDSZ-es politikusok intézkedtek, hogy megfelelően bejöjjenek a pénzek. Nem akarok erről mélyebben beszélni, mert nem érzem helyesnek, hogy elmondjam, de volt egy gondoskodás a politikusok részéről, hogy a sajtó megéljen.
Helyi RMDSZ-es oligarcháknak volt befolyásuk a helyi médiára. Úgy tudom, Szatmár megyében is, itt Udvarhelyen is, különböző kisebb városokban nagyon nagy befolyása volt Verestúri Attilának az országos és a helyi médiára is, és az ő körülötte lévő kisebb vállalkozóknak. És az ő halálával is szűntek meg médiatermékek.
Belépünk ebbe a 18-21-es periódusba, amiről ti is, ami kapcsán sok történetet hoztok. Elkezd kiépülni ez a birodalom, ugye egyre több médiaterméket vásárolnak meg. Kettőbe bontanám így a kérdésemet. Láttuk mi ezt, érzékeltük, hogy mi történik, mint erdélyi magyar társadalom, hogy mennyire erősen kezdi átitatni a Fidesz önmagával az erdélyi magyar sajtót. És a másik kérdésem pedig az, ugyanerre a periódusra vonatkozólag, hogy miért döntöttek úgy ezeknek a lapoknak az igazgatói tulajdonosai, hogy eladják ezeket a lapokat?
Hogyha erdélyi társadalomról van szó, akkor éreztük ezt a dolgot. 2009 és 2010 óta érezzük azt, hogy Demeter Szilárdnak és barátainak, főleg az akkor egyre népszerűbbé váló Facebookon keresztül hatásuk van az erdélyi magyar nyilvánosságra, és néhány évre rá ugye kijött ezzel a médiatér 3.0-ás, vagy web 3.0-ás terve, már nem emlékszem, hogy mi volt pontosan a neve, akkor az ilyen pont nullás végződésű elnevezések nagyon divatosak voltak, és akkor akart egy nagyot mondani, hogy ő most létre fog hozni egy ilyen nagy média vállalkozást, de már azelőtt érződött az, hogy nagyon sok embert bejelöltek Facebookon, nagyon nagy lett az ismerősi körük, és elkezdték ezt az Orbáni propagandát már akkor is, ezt a megosztottságra épülő propagandát nyomatni. Én tisztán emlékszem, 2009-ben várandós voltam, és az utolsó hetekben, ahogy ültem és dühöngtem, teljesen alig tudtam már ülni, de dühöngtem, hogy ezen mérgelődtem, hogy mennyire áthozzák ezt a megosztottságot. És ez szerintem folytatódott csak a médián keresztül idővel. Egyre erősebbé vált, és most már eléggé jellemző az, hogy itt is erre a megosztottságra épül a közgondolkodás.
Én csak
a másik kérdés
mondjad.
Pedig az, hogy mindig, ahogy Csaba mondta, mindig bajban volt az erdélyi média, tehát anyagilag sosem volt olyan jó helyzetben. Például a médiateret, a médiatér elődjét azt felfújták, és látjuk, hogy mi történik olyan értelemben, hogy létrehozták a Vásárhelyi Hírlapot, tehát az Udvarhelyi Híradó az viszonylag jól működött, és annak a mintájára létrehozták a Vásárhelyi Hírlapot, a Csíki Hírlapot, ami aztán egyszer csak elkezdett az Udvarhelyi konkurenciája lenni, olyan értelemben, hogy kezdett jobban menni, és mindig, amikor hirtelen felfújnak egy céget, akkor nagy az esélye annak, hogy hirtelen ki is, mint a homok, ki folyik alól az alap, és tőke nélkül marad. És ezért szerintem ezért is adták el, a másik meg az, hogy volt vásárló rá.
Igen, én is ezt emelném ki, ugye én az első felére a kérdésre nem tudok válaszolni, hogy az Erdélyben hogy látszott. Én azt tudom, nagyon sok kollégámmal, nagyon sok emberrel beszélgetek, mert viszonylag ismernek engem a munkáim miatt, hogy szinte mindenkit megkerestek ajánlattal, tehát akkora pénz érkezett, hogy azt el kellett valahogy költeni, és a Demeter Szilárd már nagyot álmodni, és ő gyakorlatilag minden egyes rajtóorgánumot megkerestek, azok élték túl, ironikus módon, így utólag visszanézve az eseményeket, azok élték túl, akik erősek voltak és tudtak nemet mondani. Nem mindenki tudott nemet mondani, itt jellemzően azokat nem tudták megvenni, azokat a médiumokat, amelyeknél kisebb-nagyobb, de inkább nagyobb befolyással van az RMDS, és valószínűleg az RMDS szólt, hogy hát azért nekünk is hagyjatok valamit, és akkor így néhány napilap megúszta, főleg ilyen megyei napilapok. A Háromszék esetében ott úgy tudom, hogy az újságírók álltak ellen, ott a tulajdonosok, az újságírók, és ők is kaptak egy ajánlatot. Egyfajta együttműködés el is indult a médiatérrel, tehát a Háromszékben is megjelent ez a melléklet, az előretolt helyőrség, meg voltak együttműködések, de nem adták oda fizikailag az egész lapot, ez volt a szerencséjük. Ugye a Székely Hírmondót azt 2022 nyarán vették meg, és néhány hónapra rá be is zárták, tehát eladták, és vége lett. És hát nekem van olyan tulajdonos, tudatosan nem mondok nevet, mert nem hatalmazott föl, aki elmondta, hogy őt megzsarolták. Tehát, hogy az volt a módszerük, hogy erővel tárgyaltak, elmagyarázták neki, hogy figyelj, a miénk a terjesztőhálózat, tehát ha nem adod ide az újságot, meg tudunk fogni téged a terjesztéssel, hiszen nem juttatjuk el az újságodat az olvasóig, és ajánlottak egy érzékelhető mennyiségű pénzt. Magyarországon is igazából ez a titok, vagy ez a módszer, hogyha kinéznek maguknak egy vállalkozást, és itt most nem a médiára gondolok, hanem bármilyen nyereséges vállalkozást, akkor először megkeresik egy valós üzleti ajánlattal, tehát hogy a tulajdonos ki tud szállni pozitívan az ügyből, de ha nem adja oda, akkor jön a NAV, meg mindenféle egyéb dolgok, és akkor annyira tönkreteszik, hogy akkor már az a tét, hogy börtönbe kerülök-e, vagy odaadom-e a vállalkozást. Nyilván Erdélyben nem tudtak ilyen mélyen menni, hiszen a különböző állami szervek nem állnak a rendelkezésükre, de mondom, a terjesztés volt a kulcs a nyomtatott sajtónál, ha nem adod ide, nem terjesztünk, megcsináljuk a konkurenciát, mert van pénzünk, és úgyis meg fogsz dögleni. És akkor az ember elővette egy kockás papír ceruzát, és kiszámolta, hogy jó, hát akkor most keresek x 10 000 eurót, és akkor odaadom, amúgy is csak nyűg van vele. Azért azt tudni kell, hogy Erdélyben a sajtó soha nem volt egy ilyen brutálisan nyereséges vállalkozás, tehát aki el tudta adni, az örült, hogy el tudja adni, és valami pénzt is realizál belőle, valami hasznot. Ami igazán érdekes kérdés, az a rádió kérdése, hiszen ott ingyen kapták a román államtól ezt a frekvenciát, és nagyon szép összeggel szálltak ki belőle, tehát itt Frunda György és társai 100 millió forintokat kerestek ingyenből, hiszen a román állam nekik ingyen odaadta a frekvenciát, ők meg eladták pénzért az Erdély médiatérnek. Azért ez fölvet bizonyos kérdéseket. Nyilván, ha most megkérdezném, azt mondanák, hogy ők nagyon sokat dolgoztak ezen, meg befektettek, meg nem tudom én, de ha lecsupaszítjuk a dolgot, akkor egy ingyen frekvenciát pénzért eladtak, pont.
Hú, te hogy érzékeled ezt a periódust így? Észrevettük mi, hogy mi történik a saját sajtónkkal?
Én nem vagyok meggyőződve, hogy az átlagember észrevette. Azt vette észre, hogy jelennek, meg tűnnek el a dolgok. Azt tudom, hogy az emberek panaszkodtak, hogy a helyi sajtónk az tűnik el, tehát hogy ezek az udvarhelyi híradó, meg a csiki hírlap, meg ezek, mikor körbejártam, hogy megkérdezzem őket, hogy mi a véleményük, akkor elmondták, hogy zavart őket, hogy megszűntek, és lett helyettük egy nagy Székelyhon, ami már nem a helyi ügyeket szolgálta, hanem egy nagy regionális valami volt, amiben ők nem érezték otthon magukat. De azon kívül nem tudom, hogy valaki fogta fel, hogy mi is zajlik a háttérben. Vagy biztos, hogy valaki fogta fel, de ugye az átlagember nem érezte azt, hogy na most mi történik. Csak maximum annyit érzett, hogy átalakulnak a dolgok, és azt, hogy benne a gyűlölet egyre nő a másabbak iránt, vagy hogy, ahogy Edith mondta, ezt a polarizálódást, ami Magyarországról importálódott, ezt ezt szerintem most már mindenki érzi, hogy vagy vannak a magyarok, és vannak a kevésbé magyarok, és a...
Idegen szívűek.
És a még magyarabbak.
Magyar ellenesek, a nem tudom kik, a mindenki... Tehát így mindenki valahova próbál mindenkit besorolni, mert most már nem lehet valaki ember, muszáj valahova tartozzon valamelyik ellentétes táborba. Ezt szerintem mindenki érzi, de ez sem biztos, hogy mindenki meg tudja fogalmazni.
Én egy pozitívot mondanék, amit valószínűleg éreztek az emberek, mert nem hiszem, hogy ilyen Erdélyben lett volna valaha is magyar sajtóban. Volt egy időszak, amikor előfizetéssel kocsit lehetett nyerni. Meg a rádiónál is volt, ha jól emlékszem, egy ilyen akció, hogy ha nem tudom, ott mit kell csinálni, de kocsit kaptál, mert ahányszor átmentem autóval Székelyföldön, akkor a gagába hallottam ezt, hogy nyerj egy Toyotát, vagy nem is tudom mit. És nagyon érdekes egyébként, hogy ez a kocsi nyerés, ez minden ilyen magyar állami pénzen felfuttatott vállalkozásnál megjelent, mert valószínűleg emlékeztek, hogy a Csíkisörnél is kocsikat lehetett nyerni. Tehát úgy látszik, hogy a magyar közpénz az egyenlő autónyeremény az erdélyi magyarok fejében.
És hát a Gaga Rádiónál meg folyamatosan, tehát ahogy így átmegyek Kolozs megyéből Maros megyébe, megjelennek ugye Maros megyei rendszámú autók, és aztán ugye megyek Székelyföldvel befele így még jobban, és így látom, hogy minden második autóra fel van ragasztva a kis Gaga matrica, tehát hogy ők játszanak, én emlékszem.
Igazad van, ezzel hogy... lehetett nyerni, ha fölraktad az autóra a matricát,
így van,
még
igen.
Egy autót nyerhettél, hogy ne tudhatod.
És amúgy ezt nem ők találták ki maguktól, tehát én gyerekkoromban, amikor a Gaga Rádió még csak egy Marosvásárhelyi érdekeltségű és egy helyi rádió volt, már akkor ugyanezek a játékok voltak, és ugyanez volt a stratégia, hogy matricát lehetett ragasztani az autóra, és akkor azzal nyertél valamit, ők csak tovább vitték ezt a hagyományt.
De én nem vagyok ebben biztos, mert most az elmúlt, mit tudjak, egy évben indult be a Gaga Rádióba ez a folyamatos játék van. Folyamatos játék. Tehát nem bekapcsolod a rádiót, és 5 perc alatt is játszanak. És van ez a jelenség, tudod, amikor felhívnak valakit, hogy amikor hallom, hogy játszanak, kapcsolom ki, mert Az, amikor felhívnak valakit, hát nem örülsz, hogy nyertél? Hogy nem örülsz, hogy nyertél?
Elvárás, a sikítozás. Igen.
Ez a jelenség, ez most egy éve jelent meg. Azelőtt tehát már a Gaga volt az egész rádiócsalád, és akkor is normális rádió volt, egy hallgatható, élvezhető, szerethető rádió volt, de utána valamikor, nem tudom, felvettek egy marketinges vagy valakit, és most ugye az egész rádiót átalakították egy ilyen játékrádióvá, hogy reggel, délbe, este non-stop játszanak valamit. Minden. Egyik játék még nem járt le, kezdődik a másik. Hol voltál a nyáron? Mit csinált a gyereked, mit mondott? A nem tudom, mindenből.
Nem ez a kereskedelmi rádióknak a lényege, hogy így ki reklámozzák és kijátszódják az embert a saját fejéből?
Hát nem tudom, de nálunk nem.
De azért ezt lehet túltolni, tehát nyilván, meg azt hiszem a törvény elő is ír egy bizonyos arányt, hogy meddig lehet promóció, mert itt azért mindig elmondják, hogy a játékot támogatja, nem tudom, ebben a műfajban, bár ez nem szorosan ide tartozik számomra, a legdöbbenetes az, hogy egy közszolgálati rádióban, a Marosvásárhelyi Állami Rádióban sört lehet nyerni, ha egy kulturális kérdésre válaszolj. Ezt nem is értem, hogy tehát Magyarországon
és a
lehet.
Csíki sört, ugye?
Hát természetesen a Csíki sört, de hogy lehet egy közszolgálati rádióban alkoholt eleve reklámozni, szerintem nem is lehetne, de én ezt soha nem fogom tudni megérteni, hogy
most nagyon sok rajongót elvesztettél, Csaba, nagyon sok erdélyi rajongót.
Hát azt, hogy én elmondom, hogy kiírta a magyar nábobot, és nyerek 5 sört, ezt egyszerűen nem értem. Miközben Székelyföldön a legnagyobb probléma, egészségügyi, meg szociális probléma az alkoholizmus. Tehát, hogy ez egy érdekes helyzet.
Csak azért, hogyha neten vannak hallgatók, akik még nem olvasták a cikksorozatotokat, 2018 és 2021 között 7,45 milliárd forint, vagyis körülbelül 20 millió euró érkezett Erdélybe. Edith valamelyik cikketben írtad, hogy ez körülbelül a Székelyudvarhelyi, tehát a városnak az egyéves költségvetése, hogyha jól emlékszem. Csak így a nagyobb tételeket felsorolnátok, hogy körülbelül mire ment el ez a pénz, úgyhogy mindeközben ugye a lényeges része a konglomerátumnak, tehát az újságírók, szerkesztők minimálbért vagy átlagbért kerestek. Hova ment el 20 millió euró 3,5 év alatt?
Én akkor, amikor készítettem ezt az interjút, vagyis ezt az anyagot, akkor beszélgettem nagyon sok székelyhonos kollégával, illetve olyanokkal, akik a székelyhon körüli cégekben vettek részt, és az egyik tanácsadó mondta, hogy erdélyi emberek vitték haza. És mármint a pénzt. Kérdeztem, hogy de mit csináltatok azzal a pénzzel? Mi történt azzal a pénzzel? Ennyi rengeteg pénzből, hogy nem lehetett felépíteni egy jól működő vállalkozást, médiavállalkozást, hogy lehetett ennyit elpacsmagolni, elszórni. És ezt mondta, hogy erdélyi emberek vitték haza, és valahányszor Csabának megjelent egy olyan cikke, ami arról szólt, hogy erdélyi emberek hogyan, vagy erdélyi származású emberek hogyan vitték haza a médiatérből a pénzt, az a néhány, nem az a sok, mert hogy több százat engedtek el a lapok bezárásakor, de az a néhány erdélyi ember vitte haza a pénzt. És most már azért volt jó ez a cikk sorozat, hogy név szerint tudjuk, hogy ki volt az a 3, 4, 5, lehet, hogy 10 erdélyi ember, aki jó sok részét hazavitte ennek a pénznek.
Erre a kérdésre a válasz sajnos lehet, hogy soha nem fogjuk teljes mértékben megadni, mert még mindig van egy nagyon jelentős tétel, 1,6 milliárd forint, aminek a sorsát tudjuk, hogy visszajött Budapestre, de hogy Budapesten mi lett vele, azt nem tudjuk. Tehát azt a projektet találták ki, hogy az Erdély Médiatér különböző ilyen menedzsment, meg ilyen feladatokkal megbízott egy kétszemélyes kis magyarországi non-profit KFT, tehát az MMTK, Magyar Médiaszolgáltatás Támogató Központ, ha jól emlékszem a nevére, és annak egy szerződésben visszaadott az évek során 1,6 milliárd forintot, és ez a cég, hiába kérdezzük, hiába pereljük, azt mondja, hogy ő egy magáncég, senkinek semmi köze, hogy mit csinált a pénzzel, és nem mondja meg, hogy hova tűnt el. Ennek a pénznek egy részéről, töredékéről tudunk, például egy Cadillac Escalade című luxus terepjáróvá változott, egy másik része 80 millió forint formájában visszajött Erdélybe, ez a Nemes László Levente volt prímás ügyvezető igazgatónak a részvényügye, aki ennyit kiszedett ebből egy mozdulattal a rádiófelvásárlásról, vagy a rádiófelvásárlás során, de a többit nem tudjuk, hogy hova lett el. Amiről tudunk, azok egy része tulajdonná változott, tehát megvették belőle a székely hírmondót, a rádiókat, a heti hirdetőt, stb. Egy része fizetésre ment, de minden hónapban, vagy nagyon sok hónapban több pénz jött vissza Magyarországra, mint amennyit a 200 plusz székelyföldi média munkás, terjesztő, adminisztratív személyzet fizetésére költöttek. Tehát én azt mondanám, ha tippelnem kellene, hogy nagyjából egy harmada ment valós költségekre, egy harmada elfolyt Erdélyben, különböző emberek jól kerestek belőle, és egy harmada visszajött Budapestre, és annak a sorsáról nagyon keveset tudunk.
És azért kik, néhány név azért felcsendült, szerintem körülbelül akkor ment, de nyilván ezt mondjuk Edith nem megmondani, hogy mikor lett aztán a legolvasottabb ez a sorozat, de azt hiszem én akkor kaptam úgy igazán fel a fejemet, amikor kiderült, hogy Demeter Szilárd felesége egy adott ponton többet keresett, mint Orbán Viktor.
Igen, hát ez egy jó találat volt. Én szerintem még lesz ilyen találat. Várjuk meg a végét, meg folynak ezek az adatigénylési perek. Tehát én azt szoktam mondani, most is otthon voltam egy udvarhelyi TEDx-es konferencián, és nagyon sokan távolról méregettek, tehát az arra is egy jó teszt volt, hogy nézzem, hogy megvernek-e, vagy meglincselnek-e Székelyföldön. Voltak néhányan, és nekik köszönet, akik odajöttek, és megköszönték ezt a cikksorozatot, ez tényleg jól esett. És akikkel úgy lehetett beszélgetni, azoknak megüzentem, hogy aki valaki úgy érzi, hogy mi bástyártás, hogy kimaradt ebből a játékból, mindenkire sor fog kerülni. Tehát ebben még van kakaó, elő fognak még nevek kerülni. Én is, vagy mi is kevesen vagyunk, nem tudunk egyszerre olyan sok mindent. Tehát, hogy egyszerűen idő kell, ezek nagyon időigényes folyamatok, több ezer oldalt kell átnézni, ráadásul megnehezített pályán, tehát megforgatják a táblázatokat, nem lehet bennük keresni, az embernek a szeme folyik ki, amíg a számokat nézi, tehát még lesznek nevek, de az biztos, hogy aki ott a médiatér vezetésében volt, az azért nem is könnyékig, de inkább fülig belenyúlt a zsíros bödönbe, és merítettek szép számmal. Annyit elmondhatok, hogy biztos forrásból tudom, hogy 5 millió forintos fizetések is voltak. Nem tudjuk még nemesíteni, dolgozunk rajta. Hogy én azt gondolom, hogy tartozunk a, ha ilyen nagy szavakat lehet használni a történelemnek, vagy a jegyzőkönyvnek azzal, hogy legyen nevesítve, hogy igen, Kipsz Jakab ennyit vitt haza ebből a történetből. Tehát amikor a unokáink vagy dédunokáink visszaolvassák, hogy bezárták az összes erdélyi magyar nyomtatott sajtót, ami a tulajdonukban volt, akkor legyen nevesítve, hogy nem, ez nem csak úgy történt, vagy nem csak úgy lett, hanem Gipsz Jakab közben ennyit keresett, Y annyit vitt haza, a harmadik annyit lopott el.
Igen, mert így úgy néz ki, mintha a magyar állam bele tolt volna rengeteg pénzt, és mi annyira tökéletlenek vagyunk itt Erdélyben, hogy ebből a rengeteg pénzből nem tudunk létrehozni egy jól működő céget, vagy legalább egy stabil céget. Ez az egyik része, a másik pedig sajnos áldozatos munkával és nagyon sok áldozattal, de hogy elfolyt és nem lehet megmenteni az erdélyi sajtót. Tehát ez lehet a másik olvasat, és ez nem így van, nem helyes, hogy ez így maradjon meg a történelemben, hogy nem érdemes médiavállalkozást
itt
működtetni.
Nem a sorosista, globális, világhatalmi elit, meg a nemzet, nem tudom én, a Brüsszel, vagy a nem tudom én, a nemzetközi helyzet lopta el ezt a pénzt, vagy tette tönkre, hanem volt néhány
Nem is
ember,
a
aki
románok.
rossz, és nem a románok, itt volt néhány ember, aki vegyük úgy, hogy vagy amatőr volt, vagy tudatosan rossz döntéseket hoztak, és ennek a végeredménye lett. Ezt ki kell mondani. Tehát itt nem összeesküdtek ellenünk, és elfogyott a pénz, hanem itt egyszerűen elvitték a pénzt, pont.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtok, mert amióta én a miközödet csinálom, azóta nagyon intenzíven találkozom azzal a narratívával, hogy hát mi itt Erdélyben ezek az ingyen élők vagyunk, és a magyar kormány így szórja ránk a pénzt, és mi így elbasszuk, és nem tudjuk, hogy mi történik vele, és hát végre így kikerülnek olyan csontvázak a szekrényből, amik így be tudják bizonyítani azt, hogy nem erről van szó, hogy itt ingyen élősködnénk. Igen, vannak, akik ingyen élősködnek, mert nem igaz, hogy nem. Ugye itt látunk szereplőket, akik nagyon jól élnek, és visszaélnek ezzel a helyzettel, de hogy ez nem általánosságban elmondható az erdélyi magyar társadalomról, hogy akkor köszönjük szépen, minket így folyamatosan meg kell segíteni, mert másképp képtelenek lennénk bármit is mozdítani magunkkal kapcsolatosan. Viszont azért ez a narratíva így nagyon szépen életre kelt. Nyilván a Magyarországon az ellenzék is előszeretettel használja, most már lassan ilyen propagandisztikusan ezt, hogy az erdélyi magyaroknak mennyi pénz megy, és hát nyilván a ez az össznemzeti, virtuális össznemzeti koncepciónak azért ez nagyon nagy erőt tud adni, hogy hát papíron ide kurva sok pénz jött. Bocsánat a kifejezésért. Na de, azért egy kicsit Demeter Szilárdhoz visszatérnék. Ugye ő a, elvileg ő a, az értelmi megálmodója ennek a szenzációs médiaprojektnek, a 3.0-esnak, és hát ugye az történik, hogy 2022 végén megbukik ez a projekt, és hát ennek ellenére ő azért az idén is már tök jó projekteket visz tovább, most már a Nemzeti Múzeum igazgatójává, jobban mondva múzeum konglomerátumnak az igazgatójává teszik meg, és hát nagyon érdekes, júliusban hozott le egy cikket a HVG, amiben azt részletezi, hogy a pályázata, tehát Demeter Szilárd pályázata az igazgatói posztra, az igazából ilyen Orbán beszédekből áll, és folyamatosan Orbánt idézgeti, és hát teljesen szakmaiatlan, úgyhogy sokan nem tudják, hogy akkor mi is lesz ebből a múzeumi projektből. De ami azért érdekes még, hogy ezt is ki kellett perelni a minisztériumból, mert hogy minisztériumtól, mert hogy titkosítani akarták. Na most az én kérdésem az, hogy szerintem ez azért fontos, hogy megértsük, hogy hogyan működik ez a rendszer. Miért van az, hogy Demeter Szilárd, aki viszi a jó hírünket, az erdélyi magyarság jó hírét Magyarországon, egy ilyen óriási projekt után, ami egyértelműen megbukott, kap egy még nagyobb projektet, további nem tudom hány magánalapítványnak a kuratóriumi tagja, ilyen-olyan elnöke, stb. Mit tud Demeter Szilárd, ami miatt ilyen hatalmas nagy bizalom van az ő tenyerébe lehelyezve?
Én ezt a kérdést ketté választanám. Tehát egyrészt Orbán Viktor politikája az az, hogy ha valamit támadnak, abba beleállunk, és csak azért is csináljuk. Lehet, hogy emlékeztek arra a mondásra, amikor a felcsúti kisvasútot elkezdték támadni, mert teljesen fölöslegesen épült egy kisvasút, amin nincsenek utasok, meg stb. És akkor azt mondta, hogy ha támadják, akkor meghosszabbítjuk Bicskéig. Tehát, hogy nem, hogy bezárjuk, vagy, hanem még hosszabbat csinálunk. Hát valószínűleg Temeter Szilárd is ebben a helyzetben van, hogy minél jobban támadják, Orbán annál jobban ragaszkodik hozzá. Én azért egy dolgot fontosnak tartok kimondani, Demeter Szilárd egy tehetséges srác, és ő saját jogán került Orbán közelébe, és lett bele, hadd fogalmazzak így, itt mindenféle felhang nélkül, hogy én úgy szoktam mondani, hogy Orbán szerelmes lett bele, nem a szó valódi értelmében, hanem a hozott valami olyan újat a Fidesz think tankjébe, ami korábban nem volt. Ezt ebbe a cikk sorozatban meg is írtam, hogy ő azzal keltette fel a Fidesz vezetőinek a figyelmét, hogy amikor a néppártosok fölmentek Budapestre, a hosszú és unalmas panaszkodás és magyarázkodás helyett néhány jól elkészített adatgrafikával magyarázott el bonyolult helyzeteket, és ezt rendkívül módon értékelték Budapestben, hogy nem kell másfél órán keresztül hallgatni tők és lassú beszédét, hanem három mozdulatból megmutatják, hogy mi az, és mit kell csinálni, és mit szeretnének. És így figyeltek föl Demeterre, és Demeter föltalálta magát a Fidesz rendszerén belül. A lojalitása nem kérdés, ő mindig azt elmondja, interjúkban is elmondja, hogy ő 100%-ig orbánista, és van egy teherbíró képessége, amit szeretnek. Tehát ő tud és akar dolgozni, és ezt a politika szereti. Tehát neki kőkeményen rakkoló és 100%-ig megbízható emberekre van szükség. Tehát ő ezért kapott terheket, de az én véleményem szerint eljutott oda, amikor már nagy a kabát. Tehát egész egyszerűen ezekben a rendszerekben addig buknak fölfele az emberek, amíg alkalmatlanok arra a pozícióra, alkalmatlanná válnak arra a pozícióra, amire fölbuktak. És hát ez történt Demeterrel is. Én azt tudom, hogy a kormányban sokan nagyon nem szeretik, tehát neki vannak ellenségei. Ennek köszönhető az, hogy nagyon sokszor közel kerül a bukáshoz. Tehát például az erdélyi médiatér kapcsán ott világosan kimondták a kormányba, hogy ebbe ő belebukott, ebből őt le is vették. Tehát ennek lett az a következménye, hogy az erdélyi médiatér egyesületben minden Demeter Szilárd embert lecseréltek másokra. Tehát ott a baráti köre volt az elnök, a titkára, nem tudom még milyen funkciók vannak, ennek már vége. Az volt a feltétele Budapestnek, hogy akkor adnak újabb pénzt a csőd közeli helyzet után, amikor bezárták az összes újságot, a Demeter Szilárd és emberei eltűnnek ebből a projektől. És ez megtörtént, azóta érkezett újabb 4 milliárd forint, úgyhogy lesz még dolgunk, Edit, ezt a 4 milliárdot is elköltik rövidesen, és akkor majd megnézzük, hogy hova költötték el. Bár most lehet, hogy kevésbé csinálnak olyan dolgokat, hallottam azt, ugye nekem nagyon sok forrásom van, és az Erdély médiatérnél most minden számlát, nem tudom, négyen megnéznek, azzal a felkiáltással, hogy nehogy majd megírja a Lukács Csaba. Úgyhogy ha már ezt elértük, akkor már előrébb vagyunk.
Szóval akkor most a kettős könyvelésre megy el nagyon sok pénz valószínűleg.
Igen, és mindent négyszer megnéznek, meg megpályáztatnak, meg stb. Szóval Szilárdra visszatérve, itt volt, tavaly nyáron is volt egy pillanat, amikor úgy nézett, hogy az egész dologban megbukik, tehát ő nem is, el is mondta, hogy nem indul az irodalmi, a Petőfi Irodalmi Múzeum tisztségéért, és ő hazamegy, nem tudom, valahol vidéken van egy háza, és a kis traktorát szeretné vezetni, meg kapálgatni a telken, meg ilyesmi. Na ehhez képest a kis traktor vezetés helyett megkapott 6 minisztériumot a nyakába. A forrásaim azt mondják, hogy itt az történt, hogy az ellenségei majdnem győztek, amikor Orbánba fölhergelődött az öntudat, és azt mondta, hogy már pedig Szilárd marad, és meghosszabbítjuk Bicskéig, tehát hogyha nem a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója lesz, akkor haté lesz. Tehát, hogy van egy ilyen, én úgyis megmutatom, hogy ki vagyok, vagy úgyis itt én vagyok az erős csávó Orbánban, és még a belső viták kapcsán is az ellenvéleményt megfogalmazókkal szebben meg akarja mutatni, hogy már pedig itt én döntök, és hogyha neked ez nem tetszik, akkor ötször annyit kap a másik, hogy még jobban ne tetszegyél, hogy tanuld meg, hogy hol a helyed. Tehát egy belső vita van, ameddig Orbán kitart Demeter Szilárd mellett, addig ő biztonságban van. Nagy kérdés, hogy mikor roppan meg Orbán bizalma. Lehet, hogy ez aljasság, de én például azért adtam ezt a címet a Demeter Szilárd feleség és a cikknek, hogy többet keresett, mint a miniszterelnök, hogy hát, ha Orbán Viktornak a szemöldöke is összeszalad, és azt mondja, hogy ha Szilárd, mégis ezt hogy képzelted el, hogy többet adsz a feleségednek, mint én keresek, Ezek szerint ez nem történt eddig meg. Lehet, hogy még Orbán nem olvasta ezt a cikket.
Szerintem Orbán nem annyit keres, mint amennyit te leírtál.
Az egy más dolog, de igen, de papíron ez volt, igen.
Vagy ő arra gondol, hogy amúgy is megvannak a családi befektetések, már most mit számít az, hogy papíron neki havonta mennyi jön be?
A Demeter Szilárdnak egyébként ez a nagy erénye, hogy tud stratégiában gondolkodni, tud nagyban gondolkodni, és van víziója, és egyáltalán érdekli a magyar kultúra, meg egyáltalán érdekli a magyar irodalom, az előretolt helyőrség, meg a Petőfi Múzeum kapcsán. Tehát, hogy vannak ilyen a mai társadalomban, meg a politikai struktúrában, már az a tény, hogy valaki érdeklődik a magyar kultúra, illetve a közös jövőnk, a nemzeti jövő iránt, az már erénynek minősülhet, és az történik, ami általában diktatórikus rendszerekkel szokott, hogy abban is van egy nagyon erős vízió, mint ahogy Hitlernek is volt egy nagyon erős víziója, meg a baloldalnak is volt egy, a Ceausescu-féle diktatúrának is volt egy, Leninnek, Sztálinnak is volt egy nagyon erős víziója, hogy milyen társadalmat szeretnének, de a végén, ami akár működhetett volna is, de a végén az emberi tényezők miatt, most ezúttal gondolom amiatt, hogy kilopták belőle a pénzt, nem működik az a rendszer. Mert hogy valahogy úgy van felépítve mindegyik, hogy a hatalom megtartása érdekében ki kell fizetni bizonyos embereket. Tehát a hatalomnak ára van, és ezt az elején nem kalkulálják bele.
De én azért, hát nem is tudom, lehet, hogy víziónak lehet nevezni, de azok alapján, amiket mondjuk itt a HVG megírt nagyon kivonatosan, őszintén nem olvastam át Demeter Szilárdnak a pályázatát erre az igazgatói posztra, de hogyha
én se olvastam
tehát
el,
hogyha
és ezt a
üres,
történetet nem
és...
is követtem. Én a médiatérről beszélek, hogy abban volt egy vízió, illetve arról, hogy láttam például a Partizánon egy beszélgetését, az, ahogyan gondolkodik Demeter Szilárd a kultúráról.
Én szerintem a múzeumoknál az történt, amit korábban is mondtam, hogy eljutott arra a szintre, amihez már nem ért. És ilyenkor akkor valamit be kell kamuzni, és akkor ezt megcsinálta. Nem tudom, ezt én sem néztem meg. Azt viszont tudom, hogy a Fideszben a kultúra mindig egy ilyen mosva gyerek volt. Tehát az irodalom, meg a kultúra az egy ilyen liberális ármány, ott tele van sorosista, nem tudom én, mindenféle, hát nem véletlen, hogy például próbáltak fölépíteni jobboldali írókat, de nem sikerült, tehát hogy a Magyarország irodalmát olyan írók jelentik, Nádas Péter, Dragomán György, stb., akik nem a NER kurzus részei, és ez őket frusztrálja. És a Fidesz vezetők mindig az irodalmat és a kultúrát ezt egy ilyen liberális valaminek gondolták, és nem volt prioritás. Ezért nincs rá nagy fajsúlyú ember. Hogyha mondjuk Lázár János úgy érezné, hogy ő irodalomban is nagyon jó, akkor lehet, hogy Demeter Szilárd nem került volna ilyen pozíciókba. Vagy ha Lázár János vonzódna a régi dolgokhoz, vagy ha nem tudom, múzeumokhoz, akkor ő lett volna ennek a vezetője, vagy ha Kósa Lajos, vagy bárki más. De ez egy ilyen szabad préda, nem fontos a Fideszen belül, viszont mindig probléma van belőle, mindig cirkusz van belőle. És Demeter Szilárdban megtalálták azt az embert, aki valahogy reményeik szerint tudja konszolidálni. Azért az kétségkívül Szilárdnak az előnye, hogy például a könnyű zenében létrehozott egy olyan támogatási rendszert, amire a zenész barátaim is azt mondják, hogy Szilárdot nem szeretjük, de ez a rendszer működik, mindenki valamennyi pénzt tud hozzá, vagy tud belőle szedni, függetlenül attól, hogy adott esetben rendszerkritikus zenész, vagy harcosan mást képvisel, amit a jelenlegi kormány, de egy olyan rendszert létrehozott, ami például a COVID idején túlélést biztosított a zenészeknek. Ezt elismerik. Tehát valószínűleg azért is tudta ezt megcsinálni, mert ő is zenél valamilyen szinten, ha jól emlékszem, talán basszusgitározik egy együttesbe, vagy valami. Tehát, hogy vannak olyan területek, amiben vannak kétségkívül eredményei, de egyszerűen túl sok területet pakoltak rá, és nem mindenben sikeres. Lásd például Erdély Médiatér.
De pont
én nem
ide
értem,
akartam
hogy...
vissza.
Bocsássatok meg. Tehát Anna azt kérdezte az elején, hogy lehet, hogy egy ilyen kudarc, vagy nem tudom, csőd, vagy nem tudom, milyen szót használtál, de egy ilyen bukás után Szilárdot mégis élteti. De én nem vagyok meggyőződve, hogy az, ami történt a médiatérrel, az bukásnak számít. Mert elfogyott a pénz, ugye? Nem adtak több pénzt. És elfogyott a pénz, és mégis Valaki végigvitte azt, hogy ezt az egészet leépítette aránylag csendbe és hatalmas botrány nélkül. És hogy valaki le tudjon építeni egy egész erdélyi sajtóbirodalmat anélkül, hogy nagy cirkusz lenne, ez szerintem nem bukás. Ez egy siker. Tehát, hogyha én gazdasági szakember lennék, aki leépítésekkel foglalkozik, azt mondanám, hogy hát ez egy tökéletesen végrehajtott művelet volt. Senki nem állt fel, hogy cirkuszoljon, hogy adjátok vissza a sajtómat. Igaz? Úgy leépítették, hogy gyakorlatilag se tüntetések nem voltak, se kiálló emberek, akik szidják a magyar kormányt, senkit. Nagyon szépen, csendben megcsinálták.
Igen, ugyanígy hozták létre a Székelyhont is egyébként, hogy napról napra változtattak az újságon, tehát hogy nagyon apránként, ezt mondjuk egy huszárvágással zárták be a lapokat, de ahogy a helyi sajtóból a regionális sajtót csináltak, az napról napra történt így. Észrevétlenül elkezdték bevezetni, amíg azt vették észre az olvasók, hogy több a csíki halott, mint az udvarhelyi az újságban. Tehát, hogy kb. Vagy a hirdetéseknél is, meg a témaköröknél is már nem lehet helyi híreket olvasni olyan gyakran, egyre több a más városbeli hír, ami őket különösebben nem érdekli. De ez eltelt egy elég hosszú időszak, és nem már megszokták, tehát annyira tudják ezt csinálni. A logót is, ha jól emlékszem, valahogy így változtatták meg az egész újságnak a struktúráját így alakították át lépésről lépésre nagyon okosan, tehát marketing szempontból ez nagyon okosan volt megcsinálva.
Egyébként UFO-ra reagálva lehet, hogy ez egy siker, hogy gyönyörűen bezárta, de azért ez nekem egy ilyen magas dévavára történet, hogy amit raktak estig, az leomlott reggelre. Tehát, hogy ő fújta föl, aztán ő zárta be. Tehát,
igen, de ez...
az egész napot nézzük, azért nem egy siker, mert fölvásároltak mindent, aztán bezárták. Nagyon szépen zárták be, vagy nagyon olajozottan, de végül is a végeredmény az, hogy megvettük, elfogyott a pénz, nincs.
Igen, de...
Ennek, ha Orbán Csaba. Viktor azt mondja, hogy be kell zárni, akkor be kell zárni,
ez nem Orbán Viktor mondta, igen.
Tudom, igen, de hogyha a Fidesz azt mondja, a magyar kormány azt mondja, hogy be kell zárni, akkor be kell zárni, hogy nem lázadunk, akkor ez biztos így van.
Tehát ilyen egy jó katona, Csaba, hogyha azt mondod, hogy csináld ezt, kell nekünk sajtóbirodalom, ő fogja, felépíti, megcsinálta, megvan. Mikor azt mondják, hogy gyerekek, nincs pénz, és valamit be kell zárni, és ezt fogjuk bezárni, akkor ő szépen fogja, leépíti, pont akkorára, amekkorát fel lehet tartani, utána aztán, hogyha jön pénz, akkor megint kitágítjuk, de ehhez egy olyan valaki kell, aki nem egy, hogy mondjam, nagyon érzelmes valami, hogyha nekem valaki azt mondaná, hogy az én projektjeimet zúzzuk össze, akkor lehet, hogy megsértődnék, és azt mondanám, hogy felállok, és elmegyek a csába valahova, mert nem fogom megcsinálni. De az, aki jó katona, az nekiállt, és megcsinálta, és a saját projektjét képes volt összezúzni a haza érdekében.
Ez nyilván kérdés, vagy felmerülhet kérdésként, hogy mennyire szükséges egyébként a magyar kormánynak fenntartani ennyi sajtóorgánumot, ennyi nyomtatott lapot Erdélyben, hogyha eleve az erdélyi magyaroknak a nagy többsége ugye megfelel annak a profilnak, amit a Fidesz szeretett volna magának kiépíteni, kettő, őket nem érdekli, hogy Piri néni szeretné tudni, hogy udvarhelyen kihalt meg, és őket az sem érdekli, hogy többet tud arról, hogy Csíkba kihalt meg. És akkor, mint ilyen, minek elkölteni erre annyi pénzt? Tehát, hogy valahol...
Igen, de az azért mutatja, hogy zavar volt az erőben, hogy bezárták az újságokat, most megint hasonló nagyságrendű pénz érkezik, mint korábban, és újra nyitottak azóta dolgokat. Viszont, sőt, egyet vissza is vásároltak. Tehát van egy olyan orgánum, amit a magyar állam, vagy a magyar adófizetők eddig kétszer vettek meg Erdélybe. Egyszer megvették, bezárták, a heti hirdetőről van szó, aztán heti hírmondó néven újraindult egy más szervezésben, aztán megint megvásárolták magyar adófizetőik pénzén. Tehát itt azért én azt látom, hogy volt némi zavar az előben, és ezért vették el Demeter Szilárdtól a projektet. Tehát a hatalom vagy Budapest nem volt maradéktalanul elégedett, hogy milyen ügyesen bezártátok, Szilárd ezt is jól megoldottad, hanem azt mondták, hogy te húzzál a francba, és odaadjuk valakinek, aki ezt jobban tudja, vagy vélhetően, vagy várhatóan jobban tudja menedzselni. Tehát azért a világtörténelemben ilyen újság nem volt, hogy kétszer vette meg valaki, és mind a kétszer jó drágán. Lehet, hogy volt, de én nem tudok róla.
Nagyon belecsúsztunk feltételezésekben, nyilván egy csomó infó nem ismeretes a számunkra, hogy akkor itt mi is volt valójában az elképzelés, az tény, és nekem is mondták ismerőseim, Budapesten élő ismerőseim, hogy messze nem annyira olajozott, és nem annyira tökéletesen működő gépezet a Fidesz gépezete, mint sem inkább az, hogy a legfelsőbb vezetés eldönt dolgokat, és a jó pártkatonák, akik egyébként folyamatosan sakban vannak tartva, elvégzik ezeket a feladatokat, és akkor, amikor valaki nem úgy lép, ahogy kell, akkor adott esetben ki tud hullni a csontváza a szekrényből. Na de nyilván ezek megint feltételezések, vagy hogy egyesek így képzelik ennek a rendszernek a működését. Egy másik témakör, amire egy kicsit áttérnék, most már lassan az időnk vége fele közeledünk. Akkor, amikor 22 végén bezárták ezeket a lapokat, a munkatársaknak, az alkalmazottaknak a 70%-át rúgták ki. És valamelyik cikketekben írtatok arról, hogy nem nagyon lehet ezekkel az emberekkel szóba állni, vagy legalábbis nem akarnak beszélni arról, hogy mi is történt ott akkor. Noha azért most ugye szembe mennek azzal, hogy míg ők minimálbéren vagy átlagbéren tengődtek, addig egyesek mennyire jól éltek, és utána nem is beszélve arról, hogy ki is rúgták a végén őket. Miért nem beszélnek ezek az újságírók? Miért nem beszélnek? Az egy másik kör, hogy miért nem beszél az, aki továbbra is ott dolgozik, de most főként arra gondolok, hogy azok, akiket kirúgtak onnan, miért nem osztják meg azt, amit tudnak?
A magyar társadalmat most már jó, mint most már a harmadik ciklus óta a félelem vezérli, és ezt sikerült szerintem átvinni a határon ezekben az esetekben. Tehát az, aki ott dolgozott, az egyrészt fél a bosszútól, hogy utánam nyúlnak, másrészt azért jelentős mennyiségű magyar pénz érkezik most is Erdélybe, különböző vállalkozásokban, meg különböző egyesületekben, meg stb. És nem akarja a jövőjét kockára tenni. Nem, ő nem akarja azt, hogy hát most, ahol most vagyok, azt ott is lehet, hogy megjelenik egyszer a magyar állam, és akkor emlékezni fognak, hogy én panaszkodtam, és onnan kirúgnak. Tehát van egyfajta ilyen félelem, van egy ilyen, szerintem egy ilyen emberekbe beépített gát is, hogy hát my role so no fear, nem tudom, hogy ezt jól mondtam-e románul, hogy jó, kirúgtak, de ennél rosszabb ne legyen. Nem tudom, hogy mi lehet ennél rosszabb, de egész egyszerűen nem, nincs meg az a kultúrája, hogy ha engem egy sérelem ér, akkor kiállok az igazamért, hanem nyalogatom a sebeimet, a végül is kirúgtak, lehet, hogy én is hibáztam, most van egy munkahelyem, hagyjuk az egészet a francba. Tehát, hogy én próbáltam meggyőzni kollégákat, és tényleg rengeteg energiát fektettem bele. Aztán van egy másik kategória, aki azóta csinált egy sajtóorgánumot, az kap pénzt valahonnan, nem tudom, hogy honnan, vagy nem tudom, hogy a politika melyik irányából, de nem akar képbe kerülni, hogy esetleg az a politikus, nem tudom, hogy ez ugyanaz-e, akinél korábban dolgozott, de hogy esetleg az nehogy azt mondja, hogy ó, hát te most rosszat mondtál, akkor most többet neked nem adok pénzt. És vannak a reménykedők, akik azt gondolják, hogy hát most megint van pénz, hát ha visszavesznek, ezért nem mondok semmit, mert azért szeretnék még ott dolgozni. Én ezt így látom, nem tudom, hogy UFO vagy Edith, ti tapasztaltatok-e mást. Én tényleg az életemből túl sok energiát fektettem abba, hogy ezeket az embereket néven megszólaltassam. Voltak konkrét ígéretek, aztán amikor oda kerültünk, hogy na jó, akkor most mennék és bekapcsolnám a kamerát, akkor azt mondta, hogy hát még inkább mégse.
Én nem látom azokat az újságírókat, akik annyira, hogy is mondjam, karcos hangúak, hogy kiállnának és elmondanák. Nem azokat távolították el szerintem, akik mernek beszélni. Itt például udvarhelyen fotósoktól váltak meg, ha jól emlékszem, és ők alapvetően amúgy sem, tehát ott nagyon szétvált, míg például nálunk a fotós az nagyon gyakran ír is, és az újságnak a szerves része mindenestől, tehát teljes jogú újságírónak számít. Ez a Székely Honnál szerintem nem volt így, tehát elvette a szerkesztő a képeket, feldolgozta, és nagyjából ennyi történt. Nagyon ritka volt az, hogy a fotós az sajtófotósként működjön. Egyik helyről mentek a másikra, leadták a képeket az anyagokhoz, és ennyi volt, és aztán utána Utána, ahogy elmentek, kerestek másik helyet, nem az volt, nem lázadtak, nem tartották annyira magukénak, mint mondjuk akár a mi kollégáink is, amennyire magukénak tartják ezt az újságot. Én nem éreztem a kollégákban ezt az elhivatottságot. Nagyon kevés, és azokat meg is tartották. Tehát, hogy ilyen szempontból elég jó érzékkel választották ki azt, hogy ki maradjon és ki menjen. A kulcsfontosságú személyek azok megmaradtak. Szerkesztők, riporterek, tehát a riportereket még újat is vettek fel, ha jól tudom. Ezért nem, én nem is ismerek ilyet, mondom, fotósokon kívül nem panaszkodott senki, hogy megszűnt a munkahelye, és ők elmentek másikat keresni, nem érdekelte, nem is érdekelte szerintem különösebben az, hogy mi történt ott, ahol dolgoztak. És a többi pedig szintén háttér személyzet volt, akiknek hogy mondjam, nem volt közvetlen lehetőségük mondjuk megírni, vagy nem író emberek voltak, nem beszélő emberek, akik arcnévvel vállalják a nyilvánosságot, hanem korrektorok, tördelők.
Azért hoznék egy nevet, mert most ha meghalt, és ki lehet mondani, azért Nánó Csaba, az Erdély Naplónak a szerkesztője, őt rendkívül megalázták, meg ő tényleg szó szerint nyomorúságos sorba került, mert kiújult a daganata, munkanélküliként került betegszabadságra, és volt egy ilyen nagyon a megrázó posztja a Facebookon, amikor kiderült, hogy néhány száz lejből kénytelen tengődni, és utána a nekrológba is az egyik kollégája megírta, hogy őt konkrétan megalázták ebbe a folyamatba, de ezt ő sem volt hajlandó elmondani, és egyszerűen nem értem, hogy miért.
Traumatizált, tehát szégyen az, hogy téged meg tudnak alázni, és az is van, amit nemrég egy pszichológus ismerősöm mondott, akit kérdeztem, hogy miért viselték el a pszichológia egyetemen, hogy az egyik tanáruk megalázta őket, és hogy később miért nem tettek valamit. Azt mondta, hogy örültünk. Tehát megfogadtuk, hogy amíg ott vagyunk, addig kibírjuk, és amikor eljöttünk az egyetemről, akkor majd valahogyan megváltoztatjuk ezt a helyzetet, amikor már nem leszünk függő viszonyban, de amikor lejárt ez a függő viszony, akkor örültek, hogy megszabadultak attól a helyzettől, és nem akarták már felidézni a fájdalmas emlékeket. És egy bűntudattal élnek tovább ilyen szempontból nagyon sokan, hogy ezt meg kellett volna változtatni. Én tudtam erről, hogy évek óta így működik ez a rendszer, de nem. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy szégyen és fájdalmat kelt az emberben, hogy tőle megváltak. Tehát az, hogy kirúgnak valahonnan, az nem egy büszkeség.
Hát jó, de hogy nem is gondolom, hogy azért feltétlenül nagyon erősen párhuzamba vonható azzal, amit mondjuk, ugye gondolom Szamos Köziről beszéltél, ő éveken keresztül csinált, és most már tudtam, hogy újra csinál, mert ne egy évre szólt a felfüggesztése, úgyhogy jól tudom, akkor továbbra is majd ismét visszakerült a tanügybe. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy egyébként ez a médiatérnél dolgozni az egy ilyen jellegű munkakörülményt is jelentett? Tehát, hogy itt folyamatosan megaláztak. Tehát az, hogy valakit megaláznak azáltal, hogy őt pont kirúgják, az egy dolog, míg éveken keresztül folyamatosan történő lelki-pszichés gyalázás, az meg szerintem egy másik kategória, tehát hogy itt azért így, én értem, hogy rosszul esik, engem is rúgtak ki munkahelyemről, nekem is rosszul esett, de azért nem hiszem, hogy pusztán ennek a számlájára felírható lenne az, hogy ezek az emberek nem akarnak
én ezt csak
beszélni.
feltételeztem, amiatt egyébként meg a székelyföldi társadalom ilyen szempontból egy kicsit ilyen szégyenközpontú társadalom, tehát hogy nem feltétlenül az a fontos, hogy valahová eljussunk, valamit elérjünk, hanem az, hogy elkerüljük a szégyenkezést és negatív megítélést.
Mit fog szólni a falu fiam, mondta
igen.
Nekem mindig anyám, ha bármit akartam csinálni.
Tehát, hogy ez egy belterjes társadalom. A másik dolog az, hogy én se szívesen veszek fel olyan embert, aki úgy jön az állásinterjúra, hogy mocskolja az előző munkahelyét.
De nem is hiszem, megint szerintem azért különbség van a között, hogy mocskolod az előző munkahelyedet, és különbség van a között, hogy mondjuk egy ilyen kirúgás esetén felállsz, és azt mondod, hogy hello, én azért tudok dolgokat, és szerintem azt másnak is tudnia kéne.
Én azt
nekem,
igen?
Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek az emberek nem tudtak dolgokat.
Ezt akartam én is
mondani. Tehát, én próbáltam beszélgetni néhány emberrel, nem ebben a projektben, mert itt Csaba vállalta azt a részét, hogy az emberekkel kapcsolatot terem, de Én az elmúlt években próbáltam beszélgetni emberekkel erről arról, és itt is ebben a projektben is volt egy ilyen, hogy megkérdeztem újságírókat, vagy fotósokat, vagy akárkiket, hogy nem-e tudják, hogy adott lapnak melyik térségben volt a legolvasottabb, a legtöbb olvasója, mert oda mennék el filmezni arról, hogy mit szólnak a bezáráshoz. És nem tudták. Tehát gyakorlatilag egy olyan rendszer volt felépítve, hogy az az újságíró, vagy az a fotós, vagy az az akárki, aki ott dolgozott a lapnál, ő elvégezte a saját munkáját, és azon kívül nem volt rálátása sem a pénzügyekre, sem az olvasókra, sem a semmire. Ő ment, végezte, amit neki mondtak, hogy el kell végezni, és nem volt egy fogalma se volt arról, hogy milyen térben, milyen körülmények között, hogy mi zajlik annál a cégnél. Ő
és
csak a
úgy
saját
működött,
feladatát
mint
tudta.
Egy gyár. Igen, pontosan, hogy a saját feladatára koncentrált, úgy működött, mint egy gyár. Nekem az a dolgom, elmenjek már egy sajtótájékoztatóra, megírom a cikket, a korrektor átnézi, tiszta fej, szerkesztő, stb. Kimegy az újságba, és már gondolkodom a következő cikken, és az is volt, eszem, hogy vagy két cikket kellett legalább naponta, ez volt a penzum, vagy két, egy időben, hogy két cikket, az iszonyatos nagy munka tud lenni, a két közepes vagy gyenge minőségű cikket is egy nap leadni, tehát hogy nincs időd arra, hogy beleásd magad még a saját munkádba, se nem, hogy abba, hogy mi történik körülötted. Egy gyárba is, ahogy valaki meg tudja csinálni a cipzárt, és egész életében a cipzárt csinálja, de lehet, hogy a nadrágot sose tudja összevarni.
Igen,
és
de
idő...
azért itt azt hozzátenném, hogy az újságíróban kell legyen, attól újságíró egy természetes kíváncsiság, és én azért, hogy mondjam, nem nehezen képzelek el olyan újságírót, aki olvassa a hírekbe, hogy megint mennyi pénzt kapott a cégem, és ide jönnek a milliárdok, stb., akkor neki meg, amikor el akar menni, nem tudom én, valahova, akkor azt mondják, hogy nincs pénz benzére, akkor nem tesz fel egy kérdés, hogy de figyeljetek, hát most adott a Bethlen Gábor alap 2 milliárdot, hát azt hova lett el? Tehát nyilván elfogadom, hogy van, aki nem tesz fel ilyen kérdést, de akkor ott súlyos újságírói hiányosságok vannak.
Súlyos vezetői hiányosságok vannak, szerintem ez történt, hogy szocializálták a munkatársakat, hogy amikor jött valaki az egyetemről, nem feltétlenül az újságíróiról, hanem a filológiáról, közgázról, bárhonnan, akkor mi az én dolgom, hogyha arra tanítom meg a munkatársat, hogy te most elmész a sajtótájékoztatóra, és minél szöveghűben visszaadod ezt a szöveget, és nem teszel fel kérdéseken, udvarhelyen nem divat kérdéseket feltenni. Van egy fiatal kolléganőnk, minden nap dühösen jön vissza a sajtótájékoztatóra, hogy megint csak én kérdeztem, megint csak én tettem fel kérdéseket. Maximum olyanokat kérdeztek, hogy úgy kezdődik, hogy ugye akkor holnap elkezdik ezt a munkálatot, ugye hamarosan kész lesz az út. Tehát, hogy nem nincsenek arra, nem érték a cégen belül, nem mindegy, hogy mit nevezünk cégen belül értéknek, vagy így a szerkesztőségen belül értéknek azt, hogyha sikerül felfejteni korrupciós ügyeket, és sikerül beleállni ilyen konfliktusos dolgokba, vagy pedig azt, hogy leírjuk, hogy milyen szépen alakulnak a nem tudom milyen beruházások.
Túl vagyunk a mai
úgy,
napon.
Hogy mindig megkérdezzük korrektül, tehát ezt nevezik korrekt újságírásnak, hogy feltesszük a kérdéseket, hogy hogyan épül a nem tudom mi, és milyen terveik vannak a jövőre nézve. Tehát, hogy a politikusnak alá kérdeznek alapvetően, és ez egy kicsit ilyen kisebbségi hozzáállás is, hogy közösségen belül nem bántjuk egymást, mert mi kisebbségben vagyunk. Tehát van egy ilyen háttérideológia is mögötte, hogy ez miért történik, és alapvetően az olvasóknak, a társadalomnak is van egy ilyen elvárása, minket nagyon sokat támadnak az olvasók, amiatt, hogy miért mentünk neki olyan durván mondjuk Borbolynak, vagy miért mentünk neki olyan durván valamelyik közszereplőnek. Tehát, hogy ez egy újságírói szocializáció része igazából, vagy ez az oka, hogy mire tanítottak téged. És azt mesélik, akik onnan jöttek mondjuk, hogy nem azt. Tehát volt például Szőke Laci, ő szerette a konfliktust, és arra nevelte az újságírókat, tehát például ez egy pozitívum ránézve, hogy legyenek kritikusak, és hogy fogják meg a nagy sztorit, de korábban és utána, vagy nagyon sok ideig nem volt ez érték. Megfogalmazódott az újságban minden szinten. A fotóba is például betettek címlapra egy ilyen képet, hogy van egy moziterem, most már nem emlékszem, hogy tele van emberre, vagy nincsen tele, és valahol messze áll egy ember. Hát ez milyen címlapkép? Tehát, hogy kit érdekel egy előadásról egy messzi ember? Tehát nem volt, hogy mondjam, tehát képen sem volt, de jelent meg az, hogy valami itt történik, valamilyen konfliktus történik, és hogy valamivel valamit problematizálunk, hanem ilyen teljesen semleges terepen eveztek.
Számomra az is egy szimbólum erejű volt, ott is úgy volt, hogy valaki megszólal, aztán nem szólalt meg, de ennyit népszerűen megírtam tőle a kirúgásának a történetét. A Gaga rádióban úgy rúgták ki az embereket, és ez nagyon jelzi ezt a mennyire embertelen, vagy mennyire eltávolodott a vezetőség az újságíróktól. Tehát, hogy nem tudjuk ezt emberien kezelni. Hogy bementek egy gyűlésre, felolvastak néhány nevet, és azt mondták, hogy aki nem hallotta a nevét, az ki van rúgva. Ez már milyen dolog, hogy ott dolgozom 10 évig, és nincs annyi vér a pucájukba, hogy behívatnak, és face to face, vagy szemtől szembe azt mondják, hogy figyelj, úgy alakult, elküldünk. Hanem, ha nem hallottad a nevet, hát akkor ki vagy rúgva. Úgy fogalmazott ez a kolléga, hogy még a szájukra sem vették a nevemet, úgy mentem el a rádiótól. De azért ez nagyon, számomra nagyon jó jelzi azt a hozzáállást, azt a vezetőségi hozzáállást, hogy a munkatársak azok ilyen szükséges, rossz, és minthogyha, nem tudom én, döntést hoznánk arról, hogy most kiírtjuk a, nem tudom én, a szőlőst, és utána a pityókát ültetünk, hát akkor azokat elküldjük, a helyükre megjönnek mások, és nem kell vele foglalkozni. Ez mi, én döntésem volt, az ő érzései nem számítanak.
Mondhatjuk azt, és akkor ezzel így bevezetem az utolsó nagyobb témakört, hogy nem az volt a fontos, hogy minőségi újságírás legyen, hanem hogy ezzel maximálisan kontrollálják azt, hogy milyen hír kerül be az erdélyi hírfolyamba Magyarországról, és kontroll alatt tartsák az RMDS-t. Ti ezt hogy
Szerintem csak
látjátok?
Annyi volt ebben a lényeg, hogy nem is a kontroll gyakorlása, hanem a lehetőség megteremtése, hogyha szükség van erre. Tehát létrehoztak egy olyan keretrendszert, amiben, vagy amin keresztül, hogyha szükség lett volna rá, akkor közvetlenül tudtak volna hatni az erdélyi közvéleményre és az erdélyi nyilvánosságra, de én nem érzem azt, hogy ezzel a lehetőséggel különösebben éltek volna, vagy visszaéltek volna. Inkább csak ezt, hogy létezett ez a keretrendszer, és ezt a keretrendszert arra is használták ki, hogy bizonyos emberek saját maguknak visszajuttassanak összegeket, bizonyos szolgáltatásaikért a hatalomnak. De
igen, de hogy azért mindeközben látunk, vagy én érzékelek egyfajta hírzárlatot, mint olyat. Tehát, hogy amikor az van, mondjuk az erdélyi magyarság számára fontos témát kéne tematizálni, de abból nagyon gyorsan politikai valamit csinálunk, és Magyarországnak érdeke az, hogy arról itt ne legyen szó, akkor az ide nem jön át.
Én nem látom ezt, tehát, hogy mi sem tematizálunk különösebben magyarországi témákat, vagy nem foglalkozunk azokkal tudatosan, hogy őrizzük meg azt, hogy mi udvarhelyen mondjuk, vagy itt a környéken nem állunk bele ebbe a megosztottságba, és hogy annak ellenére, hogy te nem tudom milyen vagy, vagy én nem tudom milyen vagyok, szerinted mi szóba tudjunk állni, és legyen egy olyan platform, ahol lehet pártállástól függetlenül kommunikálni. Ez egy nagyon fontos, nem vízió, hanem egy ilyen kiindulási pontunk. És nem szándékosan nem akarunk beleállni ezekbe a dolgokba, egyrészt azért sem, mert nem tudjuk, hogy a történelem kit fog igazolni.
Én nem vagyok velük rossz indulatú, tehát én nem hiszem azt, hogy ők nem akartak jó újságot csinálni, lehet, hogy jó újságot akartak csinálni, csak alkalmatlan emberek kerültek alkalmatlan pozíciókba. Tehát, hogy
Hát meg,
egyszerűen
hogy
nem volt
többnyire
meg az a
alkalmatlan
tudás.
emberek azok, akik kiszolgálják a rendszert.
Igen. Tehát, hogy a
Ez egy
hűség
olyan
volt a
szakma.
fontos, meg a barátság, a Demeter Szilárdhoz valódó szoros viszony, és nem az a tudás, nem az, hogy rendelkezel-e azzal a tudással, hogy te el tudsz egy 200 fős médiacéget vezetni. Nem voltak alkalmasak erre a pozícióra, és akkor megkötötték azokat a kompromisszumokat, amik, tehát úgy tudott a pozícióban maradni, hogy visszaadott annyi pénzt, amennyit igényelt az, aki döntött arról, hogy pozícióba maradhatsz-e vagy nem.
Ez igazából megint csak annak az átka, hogy nem organikusan fejlődött ez az egész, hanem lett egy csomó pénz, és mit kezdjünk vele, elkezdtek gondolkozni, hogy mit csináljunk a pénzzel. Nem az történt, hogy mondjuk egy apróbb részletet mindig az az érzésem, hogy mindig túl sok pénzt kaptak, és nem voltak rákényszerítve arra azok, akiknek ezzel kellett volna foglalkozniuk, hogy nyereségessé tegyék a vállalkozást. Azzal voltak elfoglalva, hogy költsük el úgy a pénzt, hogy mindenki jól járjon.
Kivéve az
És
újságírót.
Igen.
Én
De
úgy
hát
érzem, hogy
ahhoz
ez
képest,
külön.
ami azelőtt volt, bocsi, hogy beleszólok, de 2017 előtt olyan volt, tehát az volt a helyzet, hogy ilyen 200 lejenként kapták a havi fizetést. Tehát az előző ügyvezető alatt sokkal-sokkal rosszabb volt az újságírók helyzete. Sokkal alacsonyabb fizetéseket kaptak, és ilyen két hónapos késésekkel szotyogtatták konkrétan a pénzeket. Nem számított se karácsony, se húsvét, se semmi. Nekem a családtagom ott dolgozott, és volt olyan, hogy karácsonyra pénz nélkül hagyták a jogos fizetését, a két hónap azelőtti jogos fizetését nem kapta meg. Nemhogy karácsonyi prémiumot kapjon, vagy egy normális fizetést kapjon. Tehát így voltak ezek az emberek szocializálva, és azért nem mernek szólni, mert folyamatosan egzisztent azon túl, hogy nem is nagyon tudnak semmit, de ha tudnak is, egzisztenciális problémáik voltak, ami később aztán javult a helyzet. De nem annyira, hogy ez egyébként egy jó trükk, hogy mindig csak annyi pénzt adjál, amennyiből éppen meg tud élni az a munkatárs, de ne tudjon elmenni, és ne tudjon fejlődni és kilépni a helyzetéből. És ezt is nagyon jól tudták csinálni.
Az én agyamban ez úgy tevődik össze, hogy két szintre oszlik ez az egész médiateres birodalom. Van az újságírás szintje, vagy az újságcsinálás szintje, és fölötte van ez a pénz elosztás, lenyúlás szintje. Ennek a
és
kettőnek
felső
nem...
menedzserek.
Tessék?
Középmenedzserek, akik aztán elkezdtek
Igen.
ilyen SUV-okkal és különféle terepjárókkal járni, mikor lecserélték a Dacia flottát. Nem tudom, emlékszel, amikor pózoltunk, Keresztúrinak adták el, és mi a Keresztúrinak csináltunk egy reklámújságot, és beültünk, még nem vették le a székelyhonos feliratokat, tehát lecserélték az autó flottát, és úgy hallottam, hogy különböző középmenedzserek elkezdtek ilyen drága autókkal járni.
Na de a kettőt külön kell nézzük. Tehát az újság része az szerintem külön működött, jól működött. Tehát nem tudom azt mondani, apropó az előző kérdésed, Anna, hogy nem tudom azt mondani, hogy rossz újságot csináltak. Alapvetően egy szakmailag rendben volt az újság, amit csináltak, csak talán annyit tudunk felróni nekik, hogy a konfliktusosabb dolgokkal nem foglalkoztak, ami olyan szempontból érthető is, hogy nem volt idő, energia, pénz arra, hogy ezzel foglalkozzanak. De a napilapi szintet azt nagyon jól hozták, és lehet, hogy jobban, mint mi, ahogy csináltuk. Tehát, hogyha megnézem, hírek szempontjából, események szempontjából, mindent szépen lefettek, és jól csinálták.
Ez egy nagyon jó világ volt nekünk, egy nagyon olyan szempontból, hogy ők mindig lehozták a híreket becsületesen, precízen, pontosan, és mi azokat feldolgozva, tehát már úgy tudtunk mondjuk nagyobb anyagokat, riportokat vagy interjúkat készíteni, hogy az olvasó közönségünk már tudta, hogy miről beszélünk. Tehát az alaphíreket, az alaptájékoztatást nem nekünk kellett megcsinálni. És amikor megszűntek ezek a lapok, illetve összevonták, akkor kezdtük érezni, hogy hoppá, basszus, itt az embereknek fogalmuk nincsen arról, hogy mi most miről írunk, tehát meg kell írni ugyanannyi emberrel, nekünk hirtelen nehéz lett újságot csinálni, mert meg kellett csinálni azokat a híreket is, meg kellett írni az alaptájékoztatást, hogy mi zár be, mi nyit ki, nem tudom mi, és ki érkezett a városba, stb. És abból aztán utána megpróbálni valami mélyebb anyagot létrehozni. Tehát, hogy részletesebb, érdekesebb, problematizálóbb anyagot létrehozni, vagy egyáltalán véleményanyagokat is lazán meg lehetett írni, mert mindenki tudta, hogy miről van szó már az újságból. És akkor megnézték, hogy lássuk az UH mit ír, mert jót fogunk ezen kacagni, vagy érdekesebb lesz, vagy nem tudom, izgalmasabb lesz, amit az UH ír.
Engedjük UFO-t a gondolatot befejezni, mert nem tett pontot.
Bocsi.
Igen, tehát van ez az újságírói rész, vagy a szakmai, az újságcsinálási rész, ami szerintem abszolút rendben volt. Ellenben ráépült ez a médiatértől jövő pénzlenyúló rész, amiről az újságírók és az alsó rész nem tudott semmit, de ők ott aztán nagyon jól éltek, amit Csaba felgörgetett, a nem tudom hány millió forintos fizetések a barátoknak, a rokonoknak, a nem tudom kiknek. Azelőtt volt egy időszak, amikor még a helyi vezetés volt itt, már jöttek a magyarországi pénzek, de még a régi helyi vezetés volt, és akkor miközben az újságírók nem kaptak fizetést, aközben ők ilyen 25 ezer lejes elektromos bicikliket vettek maguknak, meg luxusautókat béreltek a közpénzből gyakorlatilag. És ez a kettő ez szerintem nem találkozott. Tehát itt nem az a gond, hogy nem jól csinálták az újságot, hanem az a gond, hogy az a felső rész, amit rátelepítettek, az hogy dolgozott, hogy nem dolgozott, hogyan költötte el a sok pénzt, ami az újságkészítő résznek lett volna a számba, vagy jó lett volna, hogyha az újságkészítő résznek lett volna számba.
Azért is kérdeztem rá arra, hogy akkor hogy látjátok, hogy mennyire volt, mennyire az továbbra is a médiatér egyfajta kontroll szerep, vagy hát legalábbis egy be nem élesített kontroll, mert hogy az anyag sorozatotokban van ugye egy kérdéskör az orosz-ukrán háború kapcsán, ahol azt próbáljátok meg felderíteni, hogy akkor hogyan formálta a jelenlegi média, erdélyi magyar média helyzet azt, ahogyan az erdélyi magyarok gondolkodnak az orosz-ukrán háborúról. Ezt, hogyha egy kicsit feltérképeznétek, röviden összefoglalnátok, hogy miről is szólt ez a szegmense ennek a sorozatnak. Mire jöttetek rá, mennyire, ugye feltételezzük, hogy nagyon erősen befolyásolja az erdélyi magyar gondolkodást az, ami Magyarországról jön. Eddig ugye feltételeztük, hogy ez főként a magyar állami tévéken keresztül, tehát M1, Duna TV és a többin keresztül érkezik. Mennyire járul ehhez hozzá a médiatér konglomerátuma?
Én ehhez csak egyetlen egy mondatot mondanék, mert valószínűleg a kollégák ezt jobban tudják, de én azt látom, hogy Erdélyben is nagyon erős a copy-paste újságírás, amit én úgy hívok, hogy copy-paste újságírás. Tehát külpolitika és olyan dolog, amire nincs kapacitás megcsinálni, az sokkal egyszerűbb Ctrl-C, Ctrl-V billentyű kombinációval átvenni máshonnan, és honnan tudják átvenni, az ingyenes MT-ből, a nem tudom én, az Origóról, stb. Tehát, hogy itt a kényelem egy erős fokozat, és ráadásul ez egy biztonság érzetet is ad a szerkesztőnek, mondjuk a Krónika külpolitikai rovatában tudják, hogy abból probléma nem lehet, hogyha én az MT-ből átveszem az orosz barát anyagot, mert hiszen az MT-be is megjelent, tehát valaki már engedélyezte, ezért engem se fognak leugatni miatta. Tehát, hogy nagyon sok esetben ez a kényelmi faktor, meg a kapacitás hiány csinálja azt, hogy ez az orosz propaganda, amit a magyar közmédia és a magyar kormánypárti médiumok hangsúlyoznak, vagy nyomatnak, az megjelenik ezekben a médiateres orgánumokban. Nem is biztos, hogy tudatos, ez jön Magyarországról, ebből nincs probléma, ezt közöljük, mert hát van külpolitikai rohadtunk, ezért kell külpolitikát írni, akkor azt írjuk, amit a Szijjártó Péter mond.
Én úgy látom, hogy az erdélyi embereknek ez a mondjuk az orosz pártisága nem a helyi sajtóból jön. Tehát nem a Székelyhont olvasgatva lesznek ők orosz pártiak és utálják az ukránokat, hanem főleg a magyar tévéket nézve. Legalábbis ez derült ki számomra abból, amikor az embereket kérdezgettem ilyen témákkal kapcsolatban. Nem éreztem azt, hogy a helyi sajtóból informálódnának a konfliktussal kapcsolatos kérdésekről. Mind azt mondták, hogy tévé, 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 tévé. Tehát ez a mondjuk a Székelyhonnak vagy az UH-nak nem sok szerepe van abban, hogy mit gondolnak a... Sőt, hogyha megnézem, a Székelyhon szinte nem is jelennek meg ezzel kapcsolatos anyagok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a propaganda, ez... nem tudom, a Krónikát például nem olvasom, lehet, hogy ott van.
A Krónika online-on van, meg az Erdély Naplón, és ezek ugye önálló brendek az én belül, a Székelyhonon belül, és ott vannak ilyen véleményanyagok,
igen,
és ott
azt
tudták
képzelni.
Fölépíteni ezeket a influencereket is, tehát hogyha Nógrádi György jön Kolozsvárra, azért tud két teltházat hozni, mert egyrészt látták sokat az M1-en, másrészt azért a Krónika online-on, meg máshol azért megvan, hogy a nem tudom én, a melyik házba, hánykor, hol lehet jegyet venni a professzor úrnak a fantasztikus előadásán.
Az jött ki igazából, Kis Tamás szociológussal is beszélgettünk erről, és ő kutatta mind a média használati szokásokat, mint pedig az orosz barát és nyugat ellenes propaganda terjedését Erdélyben, illetve az ez a témához való hozzáállását az erdélyi magyarságnak, és illetve azt hiszem, hogy Románia szerte is Istenem, mit eszembe az a szó?
Hát a román...
És a közvéleménykutatás, de ennek van egy szó.
Mindegy, de a
mindegy, tehát, hogy
közvéleménykutatást
Romániában
megcsinálták a románokkal
is kutatták
is.
Ezt, tehát a románok között is kutatták ezt, és azt mondta, hogy egyre nagyobb, tehát, hogy erőteljesebb lett 2 év alatt, 2022 és 2024-ben is kutatták, és erőteljesebb lett 2 év alatt a tendencia, hogy inkább orosz baráttá és nyugatellenessé vált az erdélyi magyarság ez alatt az idő alatt, és az az érdekes, hogy ugye, hogy 2022 végén szűnt meg a médiatér, akarom mondani, a médiatér az nem szűnt meg, hanem az újságok akkor szűntek meg, és ahogy hat-hat, igazából Tamás is ezt mondta, hogy közvetve történhet az meg, hogy a médiatér nem úgy hat, hogy írnak ezekről a témákról, és erősítik az Orbáni propagandát, vagy a Fideszes propagandát ezzel kapcsolatban, vagy akár az orosz, a Kreml irányából érkező propagandát, hanem az történik, hogy közvetlen kapcsolat lett a magyar közmédia és az erdélyi olvasók között, míg korábban, vagy nézők között egyből a kénytelenek csak a tévéből tájékozódni a magyar nyelven, mert hogy nem nagyon van már a helyi média, honnan tudnának. És így kitettebbek lettek ennek a hatásnak az olvasók, nem csak
Magyarán a hiányt, ami keletkezett a
igen.
bezárásra, azt a magyar propaganda pótolta, és az hat rájuk.
Hát részben ugye a Facebookon keresztül is, tehát hogy van az a korosztály, amely, vagy nem is korosztály, nem tudom, inkább társadalmi rétegnek nevezném, akik nem tesznek különbséget a Facebook és más média termékek között, nekik van a Facebook, és ott jönnek a hírek, és hogyha elkezdenek célzottan hirdetni dolgokat, akkor
ezt
közvetlenül...
Betalálnáluk.
Igen.
Igen, egyik videójában valaki, egy hölgyel is mondja, hogy hát most már nem olvassuk, mert nincs amit, de hát elolvassuk a Facebookról, és úgy mondja, mintha a Facebook egy sajtóorgánum lenne, holott valószínűleg az messze nem tudatos benne, hogy igazából algoritmusok és fizetett hirdetéseknek a kérdése, hogy ő mivel találkozik szemben. Sajnos.
Nagyon sokan nem tudják, hogy van böngésző például a mobiltelefonon, és hogy ott közvetlenül elérhetők az újságok, hogy vannak még újságok a Facebookon kívül. Tehát van ilyen, hogy nem tudta, hogy bejött, hogy elő akar fizetni az UH.ról, és nem tudta, hogy azt a böngészőből kell, nem a Facebookon kell az újságot megkeresni.
Igen, na hát itt folytathatnánk hosszú órákon keresztül, hogy milyen média fogyasztási szokásokat alakított ki, és milyeneket eredményez ez a váltás, ez a hatalom átvétel, és ezt hova lehet még durvábban kifuttatni, de én itt most lezárnám a mai beszélgetésünket. Pál Edit Éva, Lukács Csaba és Egyed Ufó Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok velünk. Nektek, hallgatóknak is nagyon köszi, hogy velünk tartottatok. Ne felejtsétek el, ezt az egész sorozatot elolvashatjátok az UH.ron és a Magyar Hangon is, hogyha jól mondom, mert párhuzamosan jelentek meg ezek a cikkek. Úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe, most már ez egy hosszú sorozat, és hogyha jól tudom, ezt még nem zártátok le, hanem folytatódni fog, és még érkeznek.
Még dolgozunk rajta.
Még dolgoztok rajta, úgyhogy még érkeznek szaftos információk valószínűleg, amin még egy párszor le fog szakadni a pofánk, hogy így fogalmazzak. Na de a lényeg, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek köszönöm a jelenlétet, és hát akkor találkozunk jövő héten is. Sziasztok!